Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Friendless Károly a Skorpió 4. lemezén 1978-ban. A rádió archívumában, ha nem is hemzsegnek a világcsúcsokról, gólokról szóló emlékek, de azért vannak jócskán. Akár csak kosarak, pontok, poénok, labdamenetek, tusok, sakkok és mattok, illetve olyanokkal készült beszélgetések, akik ezen fogalmak világában alkottak maradandót. A déli harangszóig a magyar sport 4 ilyen legendájával készült beszélgetést hallhatnak. A visszajátszás 2 társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A bevezetőben idézett dal előadója a Skorpió Friendless Károly vezetésével papíron ma is létezik, csak éppen már nem olyan fiatalok a tagjai, mint amikor a világcsúcsokról és a gólokról énekeltek 1978-ban. Akikről a következő 2 órában szó lesz, azok is még szerencsére velünk vannak, csak éppen már nem olyan korúak, mint azon beszélgetések idején voltak, amelyekről ma lefújjuk a port. De talán éppen ez adja meg az igazi értékét ezeknek a beszélgetéseknek. Mert érdekes mai füllel hallgatva, hogyan látták a világot, a világukat 20-25 évvel ezelőtt. Önök pedig, akik most évtizedek múlva hallgatják ezeket a beszélgetéseket, eldönthetik, változtak-e napjainkra ezek a sportemberek. Kezdjük a sort egy olyan színes egyéniséggel, aki időről időre megfordul a Nemzeti Sportrádióban is, viszont az ezred forduló táján még kevesebben ismerték idehaza. Frankl Andrásról, a világ egyik legismertebb Formula 1-es szakírójáról van szó, akivel annak idején Lantos Gábor azzal kezdte a beszélgetést, vajon hol is érzi otthon magát a világpolgár?
Hát ez egy elég nehéz kérdés, őszintén szólva. Mert ha azt mondom, hogy mindenütt, akkor azt fogja mondani valaki, hogy hát valahova csak tartozni kell. Hát a helyzet az az, hogy mivel én 56-ban valóban átfutottam ezen a bizonyos határon, ahol szerencsére egy pár hónappal előbb felszedték az aknamezőt, amiért mindig hálás leszek, akkor jutottam el Angliába, és az angolok nagyon jók voltak hozzám. Nem csak hozzám, hanem akik ott voltunk, mint fiatal diákok. Szóval nekik se volt akkor könnyű, mert 55-ben még jegyrendszer volt Angliába, 56-ban egy kicsit jobb lett az élet, de 57-ben még inkább éheztek, mint jól éltek. És ennek ellenére segítettek nekünk, és őszintén azt kell mondanom, hogy én az angoloknak ezért mindig hálás leszek, és meg is érdemlik. Ez a San Francisco dolog az úgy jött össze, hogy életem nagy szerelme, akitől a sors valóban elválasztott 56-ban.
Mert nem futott át, bocsánat?
Ő nem futott, ő átsétált az édesanyjával, az átvitték, mert egy olyan cipőt kapott, ami feltörte a lábát, tehát véres bokákkal érkezett meg Bécsbe. Pont akkor, amikor én indultam Londonba. És akkor megláttam a véres bokát, akkor természetesen ott maradtam egy pár napig. Megkérdeztem, hogy miük van, mert mindenkinek volt valamije, és ők hoztak egy pár bélyeget. És azt a pár bélyeget eladtam, betettük őt valami panzióba, vettünk orvosságot, meg borogatás, meg minden. És aztán nekem tovább kellett mennem, mert a szülők így határoztak, és akkor az ember 18 éves korában általában akkor még azt csináltam, amit a szüleim mondtak. És időközben kikötött San Franciscóban. Én ott voltam Londonban. Nekem volt egy rossz házasságom, ő elvesztette a férjét. 40 évvel a szakítás után megtartottuk az esküvőt.
De azt tudta 40 éven keresztül, hogy ő ott él?
Én tudtam, és mi mindig szerettük egymást, mert minket a sors választott el, és nem az volt, hogy ő beleszeretett akár, vagy én beleszedtem akárkibe. Van egy ilyen nóta, amit néha nagyon rosszul el szoktam játszani zongorán, és az a címe, hogy örökké elkísér az első szerelem. És ez valóban így van. És a mai napig szerelmesek vagyunk egymásba.
De azért valamilyen szinten ragaszkodik a szülő hazájához, nem? Azt jól látom.
Ó, természetesen. Egyrészt azért, mert valaha én egy pesti srác voltam, Liszt Ferenc téri, és a Kölcseibe jártam, amit nagyon szerettem. Ő ott lakott velünk szemben a Liszt Ferenc téren, és néha elmentünk, és mondjuk volt 20 forintunk, és akkor vettünk egy akármilyen italt, és este 8-ig vagy 9-ig volt kimenője a szülőktől, és együtt voltunk, és hadd mondjam el, hogy éppen tegnap mentem föl arra, amit azelőtt úgy hívtak, hogy úttörő vasút.
Ott én is dolgoztam gyerekként.
Ő is dolgozott gyerekként, és mivel ott van az íróasztalomon az a képe, mint éppen indítja a vonatot 1954-ben, tehát úgy éreztem, hogy a minimum az, hogy visszamenjek, és mégis megnézzem, hogy manapság hogy néz ki. Tündériek a gyerekek, aranyosak a gyerekek, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó volt, hogy fönn lenni.
Ön világpolgár?
Én próbálok ugyanolyan maradni mindenütt, a feleségemtől eltekintve, a gyerekektől eltekintve, a nagy szerelmem természetesen a tenisz, gondolom, mind a sportosztály egy-két másik tagjának és az összes barátomnak. Ez egy olyan dolog, hogy bárhol vagyok, az első kérdés mindig az, hogy van pálya? Van egy extra ütőd? Ez egy ilyen alapszerelem valóban ez a tenisz. Ennek volt az őrültje és a sportnak, úgy általában. És a Formula 1-nek, de még nagyon kis rác voltam, akkor mondjuk kim voltam a Fradi pályán, amikor leszakadt a tribün, édesapámmal voltam, aki azonnal berohant, hogy megnézze, hogy tud-e valakinek segíteni, mint szájsebész. Mint egy igazi orvos azonnal ott volt a helye. Nagyon-nagyon sok meccsen voltam kint az IF folyamán. Egyre nem tudtam kimenni, ő kin volt 7-1-re. Peste, mikor jöttek az angol.
Az 54.
Az 54-es meccsre ő kapott egy jegyet, és azt mondta, hogy ne aggódj, fiam, de én megyek ki. Család nevében kinn is volt, lőttünk is hetet, ha jól emlékszem.
Rádión hallgatta, akkor más lehetőség nem volt?
Ó, hát én a másikat, tehát a Szepesi Gyuri bácsi akkor is egy legenda volt, és egy óriási megtisztelés volt, hogy a minap találkozhattam vele. A nagy 6-3 volt, a villamos is megállt, az egész ország megállt, és mindenki ezt hallotta, és a mai napig tudom, nem csak, hogy én tudom az összeállítást, a csapat összeállítást, de egy öreg angol taxissal találkozom. Akkor sok-sok év után is azt mondja, hogy magának akcentusa van, hova valós, és mondom, hogy hungry. Ó, azt mondja, budai kocsis, cibor, hideg kúti. Jaj, de rossz napunk volt nekünk angoloknak.
Még mindig érzik az akcentusát ennyi év után?
Ettől nagyon nehéz megszabadulni. Nem azt mondom, hogy nagyon erős az akcentusom, szóval mondjuk a feleségem még mindig Z-vel beszél, és mondjuk azt mondja, hogy Z, és nem azt mondja, mondjuk vet. De én azt hiszem, hogy aki mondjuk 18 éves korában innen elmegy, ha csak nem valami zsenés, és soha nem mondtam, hogy zseni vagyok, annak egy kis akcentus, főleg ha fáradt, akkor belecsúszik valami. Mint hogy a magyarban is egész biztos, hogy időnként belecsúszik valami, de hát 54 év után nem meglepő, hogy az embernél elkövet egy hibát.
Ki volt az, aki kitalálta önt annak idején televíziós szakkommentátorként a Formula 1-es viadalokban? Mert én ezt annak idején mindig néztem, ma már nem nézem. Talán a 80-as évek eleje lehetett, amikor ön a magyar televízióban föltűnt. És ezt minek köszönhette? Mert hát azért egy disszidens akkor, abban a világban, hát nem biztos, hogy olyan könnyen tévé mögé, vagy kommentátorállásba ülhetett.
Gyula István volt az, aki kijött még Radnai Jánossal, aki egy különleges ember volt, ők voltak kint Angliában, és valahogy összeakadtunk, éppen azt hiszem tornát közvetített, és utána segítettem neki egy kis stúdiót beállítani, és készítettünk egy-két interjút, és a dolog azért volt egyszerű, mert vagy kaptam vízumot, és akkor jöhettem, vagy nem kaptam vízumot, és akkor nem jöhettem, de Istennek mindig kaptam, és mindenki tudta, hogy én nem politizálni jöttem, én egy sportrajongó vagyok, miatt a világ. Az első pár évben mindig tartotta a másik kollega, mondjuk azt, hogy a Knézi Jenő, akit nagyon-nagyon respektáltam, tartotta az ujját egy piros gomb felett. Azt mondtam volna, hogy el a kezekkel akármitől, akkor puf, egyből megnyomtam a piros gombot. De aztán évek folyamán rájöttek, hogy miért mondanám, és kinek lenne jobb, ha azt mondanám, hogy éljen Nixon. Úgyhogy egyre jobban kialakult a kapcsolat, és azt kell mondanom, hogy azokban az években egy egészen csodálatos csapattal dolgozhattam együtt. Hát például, mint a Gyulai Pisti, akivel tenisz közvetítettünk, vagy Knézienő, vagy a Gulyás Lacival, a többiekkel. Én imádtam bemenni tévészékházban, nekem egy óriási élmény volt, adókat csinálom, mondjuk, hogy montírozni. És aztán, miért montírozom? Mondom, mert imádom. Hát ez volt az életem, és ma is ez az életem. Nem tetek róla, én egy ilyen lelkes őrült vagyok.
De 56 és mondjuk a 80-as évek között mit csinált?
Először az angolok nagyon rendesen elküldtek egyetemre, és aztán akkor még volt ilyen, a Fordnak egy embere jött az egyetemekre, és eljött interjú, ma mai napig nem tudom, hogy mit látott bennem, és ez nem nagy képűség vagy beképzettség, tényleg nem tudom, hogy mit látott bennem, de annyit mondott, hogy kedves uram, kap egy végzettséget, van állása. Ez történt 1962-ben, a Fordnál kezdtem, és több évig ott voltam a Fordnál, ott találkoztam a Henry Fordtól kezdve, a Jim Clarkig, a Colin Chapmanig, az egész Forma 1-es dolog.
Mit csinált a Fordnál?
A Fordnál érdekes módon anyagbeszerző voltam.
Mi az elfogyott a szeg, akkor menni kellett, vagy mi?
Hát majdnem, ugyanis a Fordnál akkor legalábbis az volt a szabály, hogyha tegyük föl, egy kerék hiányzik, és én vagyok a felelős azért a kerékért, és megy a munkafolyamat, jönnek le végig az autók, és hiányoznak a kerekek. Abban a másodpercben lettem volna kirúgva. Tehát volt olyan, hogy beültem egy autóban, vasárnap reggel 4-kor, elmentem Anglia második végébe, teleraktam alkatrészát, speciál nem kerekek voltak, hanem valami más. Vittem vissza, hogy rohantam mind az őrült, és tettem oda effektíve a szerelőknek a kezébe, hogy azonnal tegyék rá az autóra, különben nekem végem.
Tehát a legaljáról kezdte, akkor mondhatom, ugye?
Hát, az biztos. De hát ez 5 perce volt. Mondjuk 57-58-ban voltam pincér, és minden más csináltam, amit menekültek általában csináltak, és csinálnak az évek folyamán.
Amikor belép Monakóban, abban a nagyon szép szállodában, Ermitásnak hívják, szóval amikor belép egy ilyen 6-csillagos vagy 7-csillagos szállodába, és jön-megy, úgy eszébe jut ez az anyagbeszerzősdi?
Hát abból a szempontból, hogy a Fordon keresztül ismertem meg mondjuk a Jackie Stewartot és a Nigel Mansellt, és ezért is kértek meg kollégáim, hogy én készítsem az interjúkat. Nekem azt mondja a Jackie, hogy hello Andrew, how are you? És nekem nem kell bemutatkoznom. Most már vannak olyan versenyzők, mondjuk az Alger Suari, bizony Isten, hogy én talán megismerném őt, ő egész biztos, hogy nem tudná, hogy én ki vagyok.
Zavarja ez?
Nem, ez a korral jár. Éppen a kollégába, akivel múlt vasárnap dolgoztunk, ő mondta, hogy hát akkor inkább a tapasztaltabb készítse az interjút, és neki mondtam, hogy én szívesebben lennék fiatalabb, és bár ő lenne a tapasztaltabb, de hát ezzel nem lehet segíteni.
És hogy lehet ebből újságírás? Tehát mikor volt az, amikor úgy gondolta, hogy nem nyugat Angliába kell rohangálni alkatrészeként, hanem a nagy közönséggel kell megosztani azt, amit az évek során tapasztalatot összegyűjtött.
Ez egy óriási szerencse volt, mert belekerültem egy ilyen autós lapba. Annak már írtam, az évek folyamán egy itteni autós lapnak is írtam, akkor még csak egy lap volt, és annak írtam már 1970-től. Az is egy olyan dolog volt, hogy elmentem mondjuk a genfi autószalonra, és úgy kezdtem, hogy feltűnően szép volt a Ladának a standja. És akkor az elvtárs elolvasta az első sort, és azt mondta, na hát akkor ez mehet. És aztán jött a Lamborghini, Ferrari, még minden más. Ebben se bántottam senkit, mert valóban szép volt a stand, csak éppen mondjuk a Ferrari szebb volt.
És amikor írja nekem, hogy kipróbált egy Maseratit, és én írom vissza, hogy ezt talán a rádióban nem mondjuk el, hát most el lehet mondani. Szóval ezek a dolgok, ezek hogy jönnek le? Tehát én nem vagyok egy automániás, tehát nekem mondhatja, hogy ült egy Maseratiba, mondom, na és? De azért gondolom, azért ezek különleges dolgok.
Hát a helyzet az az, hogy most már mióta San Franciscóban vagyok, írok egy Forza elnevezésű szaklapnak. És ez egy ilyen Ferrari és Maserati szaklap, és ha elmegyek mondjuk egy autóversenyre Monakóba, akkor onnan valóban nagyon közel van ez a bizonyos Maranello, vagy ez a Modena, és nekik is jó, ha megírom egy amerikai labba, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan, és nekem is nagyon kellemes. De, ahogy ő mondja, nagyon kell vigyázni, mert itt például nemrég árvíz volt, és én abszolút soha senkit nem akarok megbántani, sőt, egyszer nekem volt egy főnököm, nem emlékszem a nevére, aki azt mondta, hogy nekem az a bajom, hogy én mindig mindenkin segíteni akarok. És én azt mondtam, hogy én ezt vállalom. Hát szóval így voltam ebből, és miért bosszantsak én egy szerencsétlen családot, akik ott vannak a ház tetején, és várják a mentőhajót, miközben én egy Maseratiba szágbuldok.
Az milyen egyébként?
Jaj, nagyon jó.
Most el lehet mondani, most itt a lehetőség.
Na, a helyzet az az, hogy a feleségemnek van egy Toyota Priusa. Szóval, és nekem nincs autó, mert én általában, ugyanígy, mint itt a magyar kollégák, kapok tesztautókat. Néha kicsi és rossz, néha nagy és rossz, néha nagy és jó, szóval vegyes. De hát egy Maseratit mondjuk vezethettem, vagy egy Ferrari, a speciál a Ferrarit vezettem 2,5 órán keresztül, és aztán az ember ezt visszaadja. De ennek az a szépsége, ő benzinjük, ő biztosításuk, ő autójuk, elhozom, visszaviszem, megköszönöm, és kész. Most ebbe a lényeg az, hogy az ember köszönje is meg. Mert van olyan kollégám, mindegy, hogy milyen országból, nem innen természetesen, a minimum, hogy a Ferrari neki 1-2-3-4 hétre adjon egy autót. Én azért nem tudtam tesztelni múlt héten Ferrarit, mert egy portugál kollégám apróra törte. Most hál' Istennek ez velem még nem fordult elő. Jó dolog, de én azért flancolásnak tartom.
Tehát magánemberként nem vásárolna ilyet?
Semmi esetre se. Semmi esetre se. Édesapám mondta azt,
de milyen skizofrénia ez, bocsánat, az újságban arról ír, hogy vegyék, vigyék, mert milyen jó, és közben meg magának nem venne.
Attól, hogy én azt mondom, hogy jó, én nem azt mondom, hogy olyan jó, hogy azonnal vegyék meg, és nekem is az van, csak megírom azt, hogy ez jó rajta, az rossz rajta, a váltó jó, a motor lerobbant, mindegy, nem régen egy ilyen híres motor lerobbant. Mondjak valamit, én legszebben biciklizni szeretek. Abból a szempontból, hogy ha mehetek valahova, helyileg, akkor az legyen egy bicikli.
Belvederben, San Franciscóban van erre lehetősége?
Belvederben van, biciklim is van, nagyon szeretek biciklizni, körülöttünk nagyon sokan bicikliznek, de látom most Budapesten is nagyon-nagyon, 35 ezeren futottak ki valamelyik nap, és ha autós vagyok, hanem én ennek nagyon örülök, mert ugyanakkor zöld is vagyok. Mert főleg San Franciscóban szerintem nem is lehet más az ember, de én azt hiszem, hogy és se politikus nem van sok, se filozófus, aki ismer, azt tudja, de a világnak a jövője mégis arra kell, hogy menjen, különben belefulladunk ebbe a mondjuk a régi trabantokba, hogy más nem mondjak.
Monaco miért jelent minden évben állandó pontot az életében, a monacói F1-es nagydíj?
Azért, mert mikor vége van, akkor mindig arra gondolok, hogy hát akkor jövőre is lesz valami, ahova nagyon-nagyon szeretnék elmenni, és megnézem, hogy mikor lesz, és egy évig várom. Ez egy ilyen, nem is tudom, hogy minek nevezem, de egy nagy boldogság ott lenni, mindig ugyanott szoktunk lakni, mindenkit ismerek, és szuper. Hát szóval nem tudok rá mesélni. Ott valóban nagyon keskeny a pálya, nagyon könnyű oda csapni. Ez nem olyan, mint van egy-két borzalmas autópálya, mint például az a Kuala Lumpuri dolog, és ez a török pálya. Ugye ott a Ázsiában valahol, ahol azt mondta a pályafőnök, hogy elnézést, de nem tudom garantálni, hogy nem lesz veszett kutya. Mert tavaly ott is megharapta valamelyik versenyzőnek a lábát egy veszett kutya. Hát bocsánat, kérek, miért kell ilyen helyre vinni egy Forma 1-es?
És tudom, a bakreiniekre is ki van akadva.
Hú, köszönöm szépen, nem vagyok egy ilyen nagy ilyen tevepásztor, vagy kecskepásztor. Én úgy érzem, hogy bizonyos sportok bizonyos országokba tartoznak, mondjuk a vízipoló ide tartozik. Én nem tudom, nekem valaki azt mondja, hogy a vízipoló, én azt mondom, hogy Magyarország. Azt mondja, hogy teve verseny, akkor azt mondom, hogy mondjuk
Katar.
Mondjuk azt, hogy Katar. Azt mondja valaki, hogy takvendó, akkor feltételezem.
Micsoda? Nem úgy. Ékvándó.
Oh, I'm terribly sorry. Hát szóval ez az a magyarok, hogy nem tudom kiejteni, de ezt mondjuk én erről azt hiszem, hogy az arra felé van Ázsiába. Vagy ha valaki azt mondja, hogy sport, Kína, akkor azt mondom rá, hogy pingpong. Lehet, hogy kicsit lökött vagyok, biztos, de én bizonyos sportokat asszociálok bizonyos országokkal, vagy például a szívem kiesik, hogy Ausztriában nincs egy Formula 1-es verseny.
Mert volt.
Volt, és csodálatos a pálya, a mai napig csodálatos.
Celtvég, ugye?
A celtvégi pálya, a Rind kanyarral a világ egyik legnehezebb kanyarja, és ott valóban van hangulat, mint hogy a ringen is van hangulat.
Na de önnek, ha jól tudom, elég szabad bejárása van Bernie Eccleston kamionjába, szobájába, nem tudom, hol lakik éppen a mini ember, a világ legkisebb nagy embere, ahogy mondták, hát nem mondta neki még, hogy a Bernie, hát most Bahrein. De én tudom, mit fog erre válaszolni Bernie, hát Andrew, hát a money.
Pontosan így van. Pénz beszél, kutya ugat. A Bernie most már nem azért csinálja, mert nincs elég pénze. Ő imádja az egész pénzcsinálási dolog, ez az ő mániá, és ahova meghívják, és manapság most már például Dél-Koreába fogják meghívni, akkor azt mondja, hogy 50 millió. Nekünk szerencsénk van, mert mi sokkal kevesebbet fizetünk itt, mert ez egy régi szerződés. De most olyan csillagászati összegeket kér, hogy ez egyszerűen nem igaz. 30, 40, 50, 60 millió, és országok állnak sorba, hogy ott is lehessen verseny.
Na de most láttam, hogy Jennifer Lopez kísérgette Monakóban. Hát azért mint egy testőr. Az jutott eszembe, több mint testőr. Volt ez a Whitney Houston film, talán emlékszik rá, nem?
Igen.
Ez Bernie-nek lesz a feladat, hogy Jennifer Lopez előtt törje az utat?
Hát nem akarta, hogy a sok paparazzi legázolja. Ez valóban igaz. Monakóba átcsalni valakit a Cannes-i filmfesztiválról az nagyon könnyű. Bahrainba elvinni sokkal nehezebb, és sokkal kevesebb ilyen so-called celeb volt Bahrainba, vagy sok más pályán, amíg meg tudnék nevezni. Monaco a legkönnyebb, mert néha például nagy filmstúdiók beszállnak a bulikbe, mint a George Clooney-nak voltak filmjei, amit ott publikálnak, és valóban egy helikopterre kb. 15 perc átszaladni, vagy átrepülni.
Mi autó már nem derogál?
Autó? Egy filmsztárnak?
Hát mennyi egy óra? Cannes-ból Monaco. Még autóbusz is van. Én mentem autóbusszal. Én voltam egy rádiós konferencián, a Nizzai repülőtérről busszal mentem Monacóba. Tudom, én nem az a kategória vagyok, mint Michael Douglas, de a busz is megteszi.
Na, elnézést kérek, mert mi kollégák vagyunk, de én azt hiszem, hogy a Michael Douglas meg se ismer, azt se tudna, mi az autóbusz. Ezek a sztárok, ezek a szupersztárok, ezek körülbelül úgy megy a műsor, hogy óriási limuzin, helikopter, magánrepülőgép, 8 csillagos szálloda, testőr, minden. Ez egy egészen más, és mondhatom, mesterséges világ.
Jó világ ez?
Szerintem néha nagyon szívesen lemennének a strandra, meginni egy pohár sört, és megenni egy pár virslit, ha megtehetnék, de abban a pillanatban lefényképezni őket sok-sok paparazzi. Szóval a privát életüket azt fel kellett adni a pénzért, hogy ez jó vagy rossz, nem tudom. Nem tudom. De soha nem voltam abban a helyzetben, és nem is leszek.
A családdal kezdtük ezt a beszélgetést, az ön fia, ugye Nicolas Frankl, a magyar olimpiai csapat egyik tagja volt, mégpedig Bobban. Ezt is ön találta ki?
Ezt valóban én találtam ki, és ezt is Gyula Istvánnak köszönhetem, mert akkor már nagyon régen közvetítettem, és azt mondta nekem, ez a Bob 92-ről volt szó.
Albertville Oli.
Albertville, és azt mondta nekem, nézd, azt mondja, ez a Bob az ugyanaz, mint a Formula 1, csak nem pályamecs, hanem jégen, te fogsz közvetíteni. Hát mondom, jó, akkor elmentem magyar órára, hogy...
Ezt nem mondja komolyan.
De elmentem, két hétig laktam valahol egy pincébe, és csak magyarul beszéltem mindenkivel, és elmentem egy hölgyhöz, aki a tévés kollégákat is, tudom, hogy valami olyan dolog volt, hogy fekete holló, fekete derőfej.
Beszédtechnikára jár.
Pontosan erre jártam.
És Ádám bátyám pávát látván, lábát rázzan, volt ez is?
Pontosan ezt, és bebifláztam, és aztán fölhívtam a hölgyet onnan, és azt mondta, hogy
mehet.
Azt mondta, hogy mehet, és gratulál, és rettentő boldog voltam emiatt.
Na jó, elkezdett Bobot közvetíteni, de hogy lett ebből Bob csapat?
Rém egyszerű, visszamentem Londonban, mondom, fiam, te leszel a magyar Bob csapat. Azt mondta erre, Niklas, az mi? Hát mondom, majd megtudod. Most a helyzet az, hogy ő valóban elég jól vezetett autót, egy gond volt csak, hogy nem volt, aki tolja a kettes Bobba. És akkor mondtam azt a Gyulai Mikinek, hogy Mikikém, te fogod a Niklas tolni. Azt mondta, Andrew bácsi, mibe? Hát mondom, a Bobba. És azt mondta, mi a Bob? Mondom, majd te is megtudod. És így kezdtük, vettem egy ütött-kopott ócska Bobot, akkor mentünk ki Lillehammerbe, ott aztán a többiek segítettek nekünk, és erre mondják azt, hogy a többi történelem, de ha egy dolgot hagyd tegyek hozzá, egy órával ezelőtt voltam együtt a két gyulai gyerekkel, és ha minden igaz, akkor most augusztus, az, ha jól emlékszem, 16-án lesz egy gyulai emlékverseny, atlétikai verseny, ami nekem azért is szívügyem, mert én nagyon sok embert szeretek a világon, de nagyon keveset szerettem úgy, mint Pistikét. Én mindig Pistikének hívtam őt, és ő Andrewkának engem. Ez egy ilyen családi dolog. A Júcsika, az ő lányom, mondjuk az én keresztlányom, szóval nem lehetnénk egymás, nem lehettünk volna közelebb egymáshoz. És minden, amit ők csinálnak az ő nevébe, az nekem szívügyem.
A fiát is közvetítette?
A fiamat is közvetítettem, és az egy nagyon kemény dolog volt, mert volt olyan, hogy fölborult. Először is, amit az ember mondani akar, azt nem mondhatja se a tévébe, se a rádióba, ugye, mert ez egy apai reakció lett volna, és azt kontrollálni az nem könnyű. Tudtam, hogy általában az emberek túlélik, legfeljebb eltör valamik. Egyszer esett úgy, hogy egy kis agyrázkódást kapott, és akkor visszavittük Londonba, és volt ez a bizonyos CT scan, és kimutatta, hogy szerencsére, ami kevés esze volt, az megmaradt. A Mikinek egyszer-kétszer fájt a lába, amikor ők buktak, és biztos egyszer-kétszer eszébe jutott, hogy hát talán ebből most már elég, de nem hagyta abba. Három olimpiát megjártunk, aztán a Marcival még volt egy negyedik olimpia is. Most arról is szó van, és ez egy új hír, ha így mondhatom, mert most láttam őket, még az is elképzelhető, hogy lesz magyar bobcsapat Szocsiban.
Az a következő téli olimpia, de a fia is ott lesz?
Hát a fia már biztos, hogy nem fog versenyezni, és a Miki se fog versenyezni. A Marci nagyon könnyen benne lehet még, mint pilóta. Nagyon-nagyon sokan megkeresnek minket, vagy őket, hogy nagyon-nagyon szeretnének benne lenni a magyar bobcsapatba, ami mondjuk az európai verziója volt annak a bizonyos jamaikainak. Uh-huh. Mert mi is egy fillér nélkül kezdtük, és tényleg kölcsön cuccokból, és összeragasztottuk, tódoztuk, fódoztuk a bobokat, de leértünk, és ott voltunk, mi több, megvertük a nagy riválist, Albert Herceget. Sőt, háromszor.
Fiam mivel foglalkozik mostanság?
Fiam marketingben van, elsősorban Los Angelesben, és...
Hát a szomszédban van akkor.
Szomszédban van, egy óra repülés, lányom is ott van.
5 óra autó.
Így van, főleg egy Maseratiban, ami nincs, és jó megvannak, mondjak valamit. A legfontosabb az, hogy egészségesek. Megélnek, nem dobja föl őket a jó mód, nem is éheznek. Ahogy a magyar mondja, I am happy.
Milyen céljai vannak még? Mi az, amit még nem ért el, de mondjuk szeretné megvalósítani?
Még nem közvetítettebb olimpiát a rádiónak, a televíziónak már igen, többször, Salt Lake Cityben, Albertville-ben, Atlantában, szóval én imádom ezt az egész médiát, írni szeretek, olimpián részt venni, sok atlétikai versenyen voltam, Wimbledont imádom. Én egy ilyen sportőrült vagyok.
A felesége hogy viseli el egyébként ezt az életmódot, amit csinál?
Nagyon jól elviseli. Most idén nyáron először nem jött át Európába, mert kisunokák lesznek, mi több ikrek vannak útban, amik meg fognak érkezni.
Fiánál, lányánál?
Nem, az ő fiánál. Összesen 5 gyerek van, 3 nála, 2 nálam. Az én gyerekeim még nem jutottak el idáig, előbb-utóbb ők is el fognak jutni.
Valamikor gondolkodik azon, hogy végleg hazatér? Mert nem tudom, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy hol a haza.
Én nagyon szeretem Pestet, hogy vennék-e itt egy lakást, összeszólva ebbe a kis szállodában engem úgy elkényeztetnek, hogy most tegyük fel, hogy szól a telefon, hogy beázás van, vagy valami tönkre, mert ha itt van ebbe a kis szállodában kis beázás, az valaki megcsinálja, vagy megcsináltatja, de mondjuk a világ végéről telefonálni és találni egy üvegest, vagy akár kárpitost, azt hiszem, hogy nincs értelme, de amíg élek, addig én nagyon-nagyon szeretnék ide visszatérni, valamelyik színházban voltam, minap színészekkel voltam, nagyon-nagyon élveztem. Nem én találtam ki azt a mondást, hogy Pest az Pest. Pest az Pest. Szóval...
Meg tudja fogalmazni, hogy mi ez? Tehát milyen életérzés ez? Mi az, ami itt van és ott nincs, akár Londonban, akár San Franciscóban?
Igen, többek között a pesti humor. A pesti humor az utánozhatatlan, hogy az emberek egy fél mondatból veszik a lapot, ez az, ami nekem ilyen szempontból, ez nem lehet, nem az, hogy hello, how are you, és végem nem is érdekli, hogy hogy persze, van az ember, de ez az, ami Pestnek a varázsa, az ember leül, és tényleg 2-3 sör, vagy akármi mellett megbeszéli a világ sorsát, én imádom.
Mi Londonnak a varázsa?
Hát Londonnak a varázsa, az a bizonyos angol korrektség. Ez egy nehéz dolog, mert Anglia is nagyon megváltozott. De alapjában véve angolok nagyon-nagyon rendes emberek, és nagyon respektelik a királynőt. És én ezt teljesen megosztom, mert a királynőnek, most nem tudom, hanyadik miniszterelnöke van, Winston Churchill volt az első, és azóta valóban a Mrs. Thatcher-től kezdve már nagyon sok volt, és én úgy érzem, hogy talán ő tartja össze ezt az országot, aminek már volt jobb, ugye amikor volt birodalom, meg volt rosszabb, most talán jobb lesz. Én nagyon respektelem őket, de hadd mondjam, hogy én nagyon hálás vagyok az angoloknak. Ha az angolok nem lettek volna hozzám ilyen jók, akkor én most nem ülnék itt.
Mi a jó San Franciscóban?
San Franciscónak is megvan a maga varázsa, főleg ahol mi vagyunk Belvedírbe, ahol nagyon lassú és piano-piano az élet, és nagyon lassan lehet csak autózni, és az emberek azt mondják, hogy hello, how are you, akkor válaszolnak is, és meg is állnak egy beszélgetésre, és ami a legaranyosabb, hogy idegenek is köszönnek egymásnak. Ami mondjuk talán itt nem történne meg, Londonban se történne meg, de ha mondjuk lemegyek ma sarokra egy újságot venni, és látok egy vadideg embert, hello, how are you, igen, süt a nap, igen, mi a vélem akármiről, szóval van egy ilyen teljesen békés dolog, hadd mondjak erről valamit, és ezt olvastam, ezt azt hiszem csak angol tudom mondani, de majd lefordítjuk, hogy the Americans are not afraid of being overheard. Tehát ők nem félnek attól, hogy valaki meghallja, amit mondanak, nincs úgynevezett telefontéma, vagy ez nem telefontéma, hanem ők teljesen szabadnak érzik magukat.
Kerítés van a házaknál. Ott jártam Tarit Sándornál, én úgy emlékszem, hogy az sincs például, meg függöny se nagyon. Tehát olyan nem érdekli őket, ha valaki benéz.
Ó, egyáltalán nem. Én
kicsit olyanok, mint a hollandok.
Teljesen ok, mint a hollandok. Igen, hát én őt elég jól ismerem, minden hetente együtt vagyunk, elég sokszor beszélek a rádióba is, mindig kitalál valamit, most éppen Stanfordba volt, ugye, együtt voltunk Stanfordba, és megkérdezték, hogy mi a hosszú élet és a siker titka, és azt mondta, hogy a tej. És
amit akkor, ő ugye a legidősebb magyar élő olimpiai bajnok, 36-os berlini olimpia bajnok a vízilabdázásban, csak azoknak mondom, akik nem köpik egyből, hogy kicsoda Tarit Sándor.
És a rendszámtáblája gold, azaz arany 36, aranyos drága jó barátom. A komikus az, hogy azért vannak, akik üzletileg gondolkoznak, hogy mikor ő felállt Stanfordi Egyetem, és azt mondta, hogy drink milk 3 times a day, azaz igyon tejet 3x1 nap, akkor azonnal jelentkezett nálunk valaki, hogy egy hirdetésben kellene benne lennie, vagy Amerikában van egy ilyen bizonyos, hogy drink milk, és hogy ő milyen tökéletes lenne. Én meg kidolgoztam azt, hogy úgy kellene kezdeni, hogy ő beugrik a vízbe, dob egy 5 méterest, belövi a gót, kiszáll, kezébe adják a tejet, és megissza.
Megvalósult?
Ezen most dolgozunk. Ő azt mondta, hogy ő boldogan. Megmond meg ész őszintén, hogy nekem a legnagyobb boldogság az, hogyha mehetek egy barátomhoz Füredre, és kimehetünk vitorlázni. A Balatonon vitorlázni, a Balatonnak van egy varázsa, amire én emlékszem valóban még az 50-es évekből, és én imádom a Balatont, vitorlázni nem nagyon tudok, ő hál' Istennek igen. A Balatonon vitorlázni, és utána meginni egy sört, és meginni egy pár virslit, ennél jobb dolog a világon nincs.
Frankl Andrással Lantos Gábor beszélgetett San Franciscói otthonában az ezredfordulón.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erik Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpást találok. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a lesz, döntés a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Paksi vereséggel rajtolt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. Újabb támadás érte Ukrajnát. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, Szalai János és Pető Milán duplájának köszönhetően a Paks fordított és 4-2-re megnyerte a találkozót a labdarúgó OTP Bankliga első fordulójában. A másodosztályból feljutó Vasas 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az Eto FC-vel úgy, hogy az angyalföldiek a 29. perctől ember hátrányban játszottak. A Debrecen Puskás Akadémia mérkőzésen pedig a vendég felcsútiak sima 2-0-es győzelmet arattak. Minden 4 magyar versenyző számára befejeződtek a női tör küzdelmei a hongkongi vívó világbajnokságon. Közülük Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8-at döntőben esett ki. Férfi kartban szintén 4-en voltak ott a 64-es főtáblán, a legjobb 16 között viszont már csak a 3-szoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron van versenyben. 22 centit javított idei legjobb eredményén, és magyar bajnok lett Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető 81 méter 87 centis kísérletével nyert. Így Halász Bence a 9. magyar bajnoki címének megszerzésével hangolt az augusztusi Európa-bajnokságra. Halászhoz hasonlóan Takács Boglárka is javított ideig legjobb eredményén, az MTK sprintere 23,2 másodperces idővel magabiztosan lett bajnok 200 méteren. Ezen a távon a férfiaknál rajthoz állt a 400 méteren fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila is, aki csak épp hogy lemaradt az első helyről, 300 másodperccel kapott ki Enyingi Patriktól. Lando Norris magabiztosan nyerte a Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren versenyzője címvédőként az idei szezon első győzelmét aratta a Hungaroringen, Mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és Kimi Antonelli a Mercedes-szel ért célba, míg az első ötös sorát Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárta a Ferrarival. A futam elején vezető Oscar Piastri kiesett. Tadej Pogacsár nyerte az idei Tour de France kerékpáros körversenyt. A szlovén sportoló ezzel sorozatban harmadszor, összesen pedig ötödik alkalommal győzött a franciaországi háromhetes versenyen.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Visszautasította a közlekedési és beruházási miniszter, hogy leállítaná a Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi útfejlesztését. Vitézi Dávid arra reagált, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője Ák Péter élesen bírálta a tárcát, amiért érvénytelennek nyilvánította az M86-M87-es út építésére kiírt koncessziós tendert. Vitézi Dávid szerint jogszerű döntést hoztak és jelezte, újra fogják gondolni az eljárást. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolajivot és Zaporizsát célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadták éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rostovna-Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodott rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pillére repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik.
Közlekedés.
A 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy téma a párbajtőr vívó, az első olimpiai bajnoki címét 2000. szeptember 17-én nyerte Sydneyben, a másodikat 2004. augusztus 15-én Athénban. A második után beszélt vele Bálint István.
Azt hiszem, hogy az athéni olimpiát televízión keresztül nézők számára két ember győzelmi mámora marad emlékezetes, az egyik Janis Natasáé, a másik Nagy Tímeáé. Nem tudom, hogy jól olvastam vele a szájáról, amikor győzött. Akkor az ég felé nézett, és mintha olyasit mondott volna, de most lehet, hogy butaságot mondok, hogy köszönöm Istenem.
Lehet, hogy így van. Én több embertől hallottam azt, hogy a mostani örömöm az egyáltalán nem volt olyan hatalmas, mint a Sydney olimpia után. Tehát többen kérdezték azt tőlem, hogy ugyanúgy örültem ennek a az olimpiai győzelemnek, mint az első olimpiai győzelemnek. Nem tudom, hogy mit mondtam, mikor lekaptam a sisakot, az biztos, azt tudom, hogy én ahogy fölnéztem. Ennek az az oka, hogy az életemben a hit az jelen van, és természetes, hogy ilyenkor az ember megpróbálja megköszönni mindenkinek, akit úgy érzi, hogy mellette állt, vagy segített. Nem, lehet, hogy mondtam valamit, nem emlékszem rá.
De hogy lehet az, hogy nem emlékszik rá, hogy mit mondott? Annyira ilyen léten kívüli állapotba, eufórikus hangulatba kerül az ember, hogy szinte azt sem tudja, hogy mi történik körülötte, még a saját cselekedeteit, szavait sem tudja befolyásolni?
Igen, tehát igazából mindenki azt kérdezik, hogy milyen a dobogó tetején állni. Az már egy jó dolog, mert olyan vagyis, hogy mondjam, ott már az ember egy sokkal nyugodtabb lelki állapotban van, mint amikor az utolsó tust beadja. Ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha ilyen élménybeszámolón vagyok, mint mikor egy fiú, akiben szerelmes az ember, és akkor végre megcsókolja, és akkor utána ugye amíg megcsókolja, az egy pillanat a minden. Tehát ez ugyanolyasmi, mint amikor az utolsó tust beadja, és akkor úgy érzi az ember, hogy akkor nem is nagyon tudja kontrollálni se a beszédét, vagy se a mozgását, se a cselekvéseit. Amikor már elmúlik ez a egy tusos állapot, tehát ideg állapot, onnantól kezdve természetesen teljesen más, onnantól tud örülni a dolognak.
Lehet, hogy csak én éreztem úgy, de másokkal is beszélgettem, hogy önt is meglepetésként érte ez az athéni győzelem. Tehát olimpiai bajnokként ment ki, nyilvánvalóan esélyesként, de mintha a győzelemi mámorában, az örömben az is benne lett volna, hogy úristen, én győztem tényleg. Ekkora meglepetés történt?
Nem tudom, tehát nekem a Sydney győzelmem az sokkal inkább váratlan volt, mint ez a győzelmem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Azt tudom, hogy sokan nem várták tőlem a győzelmet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én fogadást kötöttem volna magamra, hogy nyerek, de amikor az ember megcsinál egy edzésmunkát, és úgy gondolja, és hisz abban, amit csinált, akkor azért szerintem nem az, hogy természetes, de más úgy nyerni, tehát más kívülről és más belülről nézni. Ráadásul mellettem a mesterem az folyamatosan tartotta bennem a lelket, hogy igen, meg tudom nyerni ezt az olimpiát. Ő kulcsárgyőző, ezt most nem a közvetlen felkészülésre kell gondolni, hanem előtte az éveken át, ugye hát én az elég nehezen tértem vissza a második kisbaba születése után, úgyhogy azért az, hogy a kulcsárgyőző, aki ugye négyszeres olimpiai bajnok, akkor az ember azt gondolná, hogy csak ért hozzá, és csak tudja, hogy mit mond. Ráadásul nem egy olyan ember, aki nagyon könnyedén mondana bármit egy versenyzőnek.
Említette az, hogy a hit milyen jelentős szerepet játszott az életében. A szülei így nevelték, vagy ez később alakult ki önben, és hát milyen mélységig van a család életében jelen a vallás?
Mindig is így neveltek, tehát a szüleim is vallásos emberek, keresztények, de igazából én azt hiszem a legtöbbet a nagymamámtól kaptam, aki soha nem akarta rám erőszakolni az egész keresztény életet, de pontosan ezáltal, hogy nem volt erőszakos velem, tehát nem kötelezett arra, hogy már pedig én igenis templomba fogok járni, gyülekezetbe. Valószínűleg így sokkal inkább fogékonyabb lettem az egész hit kérdése szemben. Nem mondom azt, hogy gyakorló keresztény vagyok, tehát a mai napig nem járok minden hétvégén, tehát vasárnaponként templomba. Én akkor megyek el, amikor én szükségét érzem. Ezt valahogy úgy tudnám magyarázni, hogy nem, a temetőben nem csak a halottak napján jár ki az ember, hanem akkor, amikor szükségét érzi. Tehát én sokszor van az, hogy ki sem megyek halottak napján a temetőben, mert úgy gondolom, hogy én az egész évben meg tudok beszélni minden eltávozott lélekkel, amit én szeretnék, és ez, hát ez ugyanaz, mint a karácsony, meg a különböző olyan ünnepek, ami nem csak arra az egy napra kell rákoncentrálni, és akkor kell úgy élni, ahogy megkövetelnék, vagy megkövetelik, és valahogy így vagyok a hittel kapcsolatban is.
A nagymamája egyébként megérte a nagy sikereit?
Meg, igen, még ott drukkolt nekem, meg ott bontott pesgőt, amikor nyertem.
A család, a szülei hogyan dolgozzák föl, hogy ennyire ismertet? Mert azért valóban teljesen más helyzet, ha valaki egyszer megnyer egy olimpiai bajnokságot, mintha azt meg is tudja ismételni, az már azt mondják, hogy nagyon nagy dolog.
Valahogy ez így nem téma itthon, hogy megvédtem az olimpiai bajnokságot. Tehát úgy mondjam, nem úgy, hogy nem téma, mert persze, hogy, hogy a mindennapjaimat és mindennapjukat ugye átissza ez a siker, illetve hát népszerűség, ha szabad így mondani.
De ez mit jelent konkrétan, hogy a mindennapjaikban ez jelen van?
Hát, hogy anyu mindig mondja, hogy gratuláltak az iskolába, ahol dolgozik, és hogy hát milyen jó érzés, vagy amikor a cikkeket így, mondjuk én nem nagyon szoktam így olvasgatni a magamról megjelent cikkeket, de anyukám mindig, és ő gyűjti is, vagy a nagymamám, azt tudom, hogy hát ő a Biblián kívül szinte semmit nem olvas, egyedül azokat a cikkeket, amik rólam szólnak. De úgy egyébként nem az, hogy, tehát hogy mondjam, nem, nincs az, hogy most akkor a vasárnapi ebédnél esetleg én kapnék először levest, mert hogy akkor mégis valamit letettem az asztalra, és akkor úgy gondolnák. Ugyanúgy a mai napig hát próbálnak jó irányba terelgetni. Hát legalábbis hát most már egy pár dologba különbözik a felfogásunk, de hát mindig elmondják, én azt vagy megfogadom, vagy elutasítom. De hát valahogy így. Tehát egy teljesen normális családi élet a miénk.
Ez már az ön gyerekkorában is így volt, tehát akkor is megpróbálták finoman terelgetni. Milyen kislány volt Nagy Tímea?
Én mindig is egy nagyon érzékeny kislány voltam, tehát bárki bárhol meg tudott bántani. Kicsit duci voltam, gátlásos voltam. Szerintem anyuik nem is nagyon hittek abban, hogy én jó sportoló leszek, mert az alkatomnál fogva nem igazán voltam kimondottan sportolói alkat. De azt tudták anyuik, hogy nagyon szorgalmas vagyok, tehát az mindenben, amiben belekezdtem, az jelen volt, vagy ott
volt. Ez a tanulásban is így volt?
A tanulásban is elkezdődött, amikor elkezdtem a vívni. Tehát nem a vívni, hanem elkezdtek a sikerek jönni a vívásban. Ez így kihat az egyik terület a másikra kölcsönösen, úgyhogy én nem is voltam jó tanuló. Aztán hát végül is 3 diplomát szereztem a évek során, tehát mondhatni azt, hogy azért ott is letettem a névjegyemet, ha szabad ilyet mondani.
Tehát a tanulásban akkor kamatoztatta a sportban megszerzett jó tulajdonságait, amikor már jöttek a sikerek. Mert említett, hogy nagyon szorgalmas volt. Tehát a sport így hatott ki a tanulására?
Igen, valószínűleg azt gondoltam, hogyha ugye a sportban, hogy ezt a versenyt meg szeretném nyerni, akkor azt gondoltam, hogy ezt a dolgozatot meg szeretném úgy írni, hogy jó legyen. Azt hozzátartozik, hogy anyuik soha nem zsaroltak meg azzal, hogy ha rossz tanuló vagyok, akkor nem mehetek levívni, mert nagyon sok szülőtől hallom, hogy ha nem lesz jó a dolgozatod, akkor nem mehetsz le egy hétig edzésre. Nálunk soha nem volt ilyen, mindig is támogattak abban, hogy sportoljak. Valahogy így, aztán ugye az ember ki akar jutni világbajnokságra, az ember vagy felvételizik egy egyetemre, fel szeretni magát vetetni.
Tehát mindig akart bizonyítani, de kinek, önmagának vagy valaki másnak?
Hát nem tudom, hogy ez bizonyítás-e. Szerintem egyszerűen vagy teljesen normális felfogásban nevelkedtem, és mondjuk az természetes, hogy az ember ugye szeretne mindig egy kicsit előrébb jutni, de ez nem tudom, hogy bizonyítás lenne, mert nem kellett magamnak, semmiképpen nem szerettem volna bizonyítani, annyira nem vagyok így, nem olyan alkat vagyok, hogy most bebizonyítsam, hogyha még egy nyelvvizsgát leteszek, vagy ha még egy egyetemet elvészek, akkor sokkal okosabb, vagy sokkal értékesebb vagyok. Anyuék meg úgy is tudtam, hogy ők így is úgy is szeretnek, akár nyerek a versenyen, akár nem, vagy akár fölvesznek az egyetemre, vagy nem.
Azt mondta, hogy duci kislány volt. Egyből a vívás felé terelgették, vagy ön választotta magától, vagy valami más sportágot is kipróbált?
Csak ez az egyetlen sportág volt az életemben, és ennek az oka, hogy általános iskolás voltam, ide a Városmér utcai általános iskolába jártam, és ott szerelmes lettem egy fiúba, aki a Vasasban kardozott. És ugye mondtam, hogy ilyen nagyon gátlásos voltam, meg ilyen nagyon kis félék, de hát azért nagyon szerelmes voltam, és szerettem volna vele azért beszélgetni, vagy összejönni. És akkor lementem vívni, hogy hát ha akkor ugye hát a sportközeg, meg minden, tehát abszolút ennek köszönhető, hogy vívok. Aztán a fiú az abba hagyta, azt hiszem 2 hétre rá, hogy a kardozás, remélem, hogy nem miattam, a jelenlétem miatt. De minden esetre én most már akkor azért 20-valahány éve csinálom, és
mondjuk... De ön hogy nem hagyta abba, nem ment utána? Hát ha 2 hét múlva abba hagyta...
Nem, mert akkor már ugye kialakult egy olyan kis helyes társaság, meg akkor már tetszett nekem is. Szóval, hogy az eszembe se jutott, hogy akkor én abba hagyjam, mert jól éreztem magam ott.
De most azon kívül, hogy nagyon jó társaság volt magában a sportágban, mi tetszett meg legelőször?
Semmi. Tehát ha azt mondhatom, hogy más volt akkor még az oktatási rendszer a víváson belül, mint most, tehát akkor még sokkal unalmasabban, sokkal hosszabban tanítottak mindent, tehát majdnem, azt hiszem 2 év után kaptunk tört a kezünkbe először. Legalábbis én, a többiek már kicsit előbb, de hát mondtam, hogy ilyen elég tehetségtelen voltam, tehát velem mindig egy kicsit lemaradással próbáltak behozni. Aztán akkor meg már bennem volt az, hogyha már elkezdtem ezt a vívást, akkor olyan jó lenne kipróbálni a tört, hogy milyen lehet azzal szúrni, aztán ha megkaptam, milyen lehet vele asszózni, aztán versenyre menni, és akkor ez így alakult ki.
De hogy lehet az, hogy nem tanácsolták el már rögtön az elején, ha ennyire tehetségtelen volt?
Eltanácsoltak, csak mondtam, hogy én nem szeretnék elmenni, meg rendesen jártam edzésre, tehát nem lógtam, és akkor azt mondták, hogy hát a tagdíjat befizettem, akkor maradjak.
És akkor mikor volt az, amikor már látták önben a tehetséget, hogy valami plusz van önben?
Tisztán emlékszem, hogy a többiek már ugye olyan 2-3 éves vívás után versenyeztek, és engem csak 4 év edzés után engedtek először versenyre.
Ez hány éves korában volt?
Nem tudom pontosan, 12 vagy 13 éves voltam, és akkor a második versenyt megnyertem. De ott ugye nem azzal nyertem meg, hogy én ügyesebb voltam, vagy okosabb a többieknél, hanem egyszerűen annyira akartam. És akkor ez így feltűnt az edzőknek, hogy hát milyen nagy szívvel versenyzem, és azt látták, hogy nagyon szorgalmas vagyok. És akkor persze a siker az búzított tovább, hogy még többet edzem, aztán nagyon szorgalmas voltam, és akkor így szépen jöttem előre a névsorban, már akikkel minél többet foglalkoznak. Aztán azt tudom, hogy már az 5.-6. év vége felé már én voltam, akit mondták, hogy hát bezzeg a nagy tímja, ha már ő le tud jönni, és hát nézzétek meg, hogy még akkor is pufi voltam, nézzétek meg, milyen kövér, és mégis hogy akarja. Szóval akkor már én voltam a idézőjelbe példa.
Egyébként más sportágokra is jellemző az, hogy vannak olyanok, ahol csak az akaraterővel, a szorgalommal nagyon sokat el lehet érni. Hát én hiába akarnék nagyon, vagy hiába lennék nagyon szorgalmas, biztos, hogy nem tudnám 15 vagy 16 más perc alatt lefutni a 100 métert.
Ha atléta vagy torna, vagy olyan helyek, vagy olyan sportágok, ahol azért a fizikai adottság az meghatározza az eredményességet, ott biztos, hogy nem lettem volna én se. De ahol már az embernek az eszét kell használnia, azzal tudja kompenzálni a bizonyos hiányosságait. Tehát én például nagyon lassú vagyok, ez köztudottan nagyon lassú a vívóláb munkám, viszont nagyon gyors a kezem, tehát a kettő ez így kiegészíti egymást, és akkor valószínűleg emiatt tudok ott lenni az élvonalban, mert ugye ez ugyanolyan, mint egy vakember, ugye nem lát, viszont sokkal élesebb a hallása.
Akkor már említette a szorgalmat és akaraterőt, valamint a gyorsaságot. Mi kell még a víváshoz?
Hogyha visszatekintünk, azért a vívok mindig is azért egyetemet, főiskolát végeztek, tehát azért nekünk az idegrendszerünket, illetve a hidegpályáinkat eléggé használni kell edzésen, meg versenyen. Na most azért ez nem csak úgy használható, vagy úgy egyszerű, hogy csak a gyakorlatokat csinálunk, hanem a élet más területein is ugye használjuk, tehát tanulunk. Ugye általános intelligenciát kell szerezni az élet területén, és akkor ravasságot, mert ugye az is kell hozzá, azokat lehet kamatoztatni versenyzés közben.
Mennyire kell fizikailag állóképesnek lenni? Gondolom, hogy nagyon kell, hiszen amit én, mint laikus látok egy-egy vívóversenyen, hogy egész nap vívnak, mire eljutnak mondjuk egy bizonyos szintig, mondjuk az elődöntőbe vagy a döntőbe.
Igen, kell, persze, hát mindenképpen kell állóképesség, de azt mondom, hogy mi még mindig sokkal kevesebb fizikai munkát végzünk, mint egy kajakos, vagy egy úszó, vagy egy atléta, de hát nálunk vannak ilyen nagyon speciális gyakorlatok, amikkel azért szépen föl lehet a kis combizmokat rakni magunkra. És hát ezt én onnan is tudom, hogy ugye amikor szülésből visszatérek, akkor nekem az elsődleges gondom mindig a fizikummal van. Tehát nem a kezemmel, hogy az pontatlan, vagy elég, vagy lelassult, hanem azok, hogy szépen eltűntek az izmocskák, és hát annak hiányában azért nem tudok olyan gyors lenni a kezem, vagy a fejem, hogy azért azt pótolni tudjam.
Említett, hogy a vívók között hagyomány az, hogy diplomás emberek legyenek. Legutóbb ebben a sorozatban, az Aranyemberek sorozatban Benedek Tiborral beszélgettem. Tőle is megkérdeztem, mert hiszen a vízilabdázók között is nagyon sok orvos, fogorvos, ügyvéd, jogász, tanárember van. Hogy említette, hogy milyennek az oka ön is. De csak ez, vagy ez egy hagyomány, ahol a régiek mindig az újakra ezt átadták, beszéltek velük, nevelték is ezáltal őket, vagy valóban az agy karbantartása miatt kellett csak tanulni?
Ugye a közeg azért az mindig befolyásolja a személyt, akiben van. Tehát ha én egy olyan társaságban vagyok, ahol mindenki mondjuk gimnáziumban jár, vagy szakközépiskolában, akkor úgy gondolom, hogy ha én 8 általánossal ott vagyok, akkor azért kevesebbnek érzem magam. És akkor próbálok utánuk menni, és ők húznak így maguk magunkkal, meg húzzuk magunkkal a többieket. Aztán egy idő után ez teljesen természetes, hogyha már gimnázium, akkor utána egyetem vagy főiskola, tehát én nem is nagyon tudnék olyan vívót mondani, akinek nem lenne felsőfokú végzettsége.
Mennyi időt rabolt el az életéből, amikor gyerek vagy fiatal volt, gimnáziumban járt a vívás? Tehát úgy is kérdezhetném, hogy mennyit kellett ahhoz edzeni, hogy valaki ilyen szintre eljusson?
Hát erre azt kell mondanom, hogy sokat, és mégis keveset. Tehát, hogyha lagos tinédzsert nézünk, akkor sok időt, mert ugye minden nap edzettünk, hétvégén verseny volt. Ha mondjuk egy úszót nézünk, akkor nekem csak naponta az elején egy edzésem volt, amíg az úszóknak 2-3. Tehát én tudtam mellette osztálykirándulásra menni, tudtam mellette randevúkra járni, tanulni, tehát volt időm gyereknek lenni, vagy tinédzsernek lenni. Most is azt mondom, hogy most is van időm arra, hogy kisbabák im legyenek, tehát egy úszó vagy egy kajakos nem hiszem, hogy megengedhetné magának azt, hogy vagyis hát szülhetne, csak akkor nem tudná fölnevelni, mert neki edzőtábor délelőtt, délután, reggel, este edzése van. Nekünk ugye most délelőtt, délután van edzésünk, hát én azt általában délután, és hát olyan, még nem éjszaka, de olyan éjszakában nyúló fizikai edzésen vagyok, tehát így én tudom ezt sűríteni, amit nem hiszem, hogy más sportágakban lehetne.
Meg egyébként hát az ember azt gondolja, hogy egy kétszeres olimpiai bajnoknak már nincs szüksége annyi edzésre, főleg akkor, hogyha esetleg a pályája vége felé van.
Ha valaki tehetséges, akkor lehet, de én tudom, hogy nem vagyok. Tehát nekem a mai napig is még sokat kell edzenem, meg ilyenkor, amikor az ember már ugye idősödik, akkor előjönnek különböző más bajok, amik sérülés, és azért a sérüléseket mindig úgy lehet megelőzni, hogyha olyan izomállapotban van, vagy olyan izomtömeg van az emberen, ami azért megvédi a különböző tértsérülések, mert vívoknál általában tértsérülés van. Úgyhogy meg én mindig a munkában hiszek, tehát ha én nem edzem, akkor a versenyre nincs egy jó érzésem, nincs egy kellő önbizalmam az irányban, hogy én megtettem mindent, és akkor most akkor én kellően fel vagyok készülve, és akkor induljon a verseny, akkor mindig egy kicsit szorongosabb vagyok, kicsit rosszabbul alszom. Úgyhogy az a jó, hogyha minden nap a kellő mennyiséget elvégzem.
Miért csinálja még mindig? Gondolom, hogy én vagyok az ezredik, aki önnek föltette ezt a kérdést. Hát említette, hogy van 3 diplomája, van 2 gyönyörű gyereke, ha jól tudom, a harmadikra készül, vagy már útban van. Tehát akkor miért nem lehet a csúcson abba hagyni?
Mert szeretek vívni, szóval szeretem azt, hogyha ha fáradt vagyok este, szeretem az rikát, ami edzésem megy, szeretek vívni, asszozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esnek, vagy nem esik jól, amikor verseny után gratulálnak. És ráadásul én most, hogyha neki indulok Pekingnek, akkor nem, tehát nem csak azért indulok, vagy nem az a fő célom, hogy akkor most én még egy érmet szerezzek az olimpián, hanem egyszerűen annyira az életem része már a sport meg a vívás, hogy úgy érezném, hogyha az nem lenne, akkor egy valami üresség lenne. Persze, meg lesz a 3 baba, nem lehet üresség az életemben, de egy pici olyan pont lenne, amire azt mondanám, hogy fú, hát még lehet, hogy még egy 4 évet rá kellett volna húzni, és nem szeretném, hogyha ez életemben mondjuk 60 évesen azt mondanám, hogy fú, hát még egy 4 évet rá kellett volna.
Tehát akkor most már eldöntötte, hogy amikor megszületik a 3. baba, utána ismét visszatér a pástra, és Pekingig mindenképpen vív.
Hát megpróbálom, tehát azt eldöntöttem, hogy megpróbálom. Azt, hogy hogy fog menni, az, hogy meglátjuk, mert igazából az nem csak tőlem, vagy rajtam múlik, hanem a férjemen, a családomon, hogy ők hogy tudnak segíteni.
És ők eddig ezt hogy viselték?
Ugye nehéz, mert én úgy látom, hogy tehát nem könnyen, hanem tényleg jó szívvel csinálták. De a férjem volt az első, aki azt mondta, hogy hát nem akarsz még egy 4 évet megpróbálni, és akkor Athén előtt azt beszéltük meg, hogy akkor Athén itt lesz az eredet, vagy itt lesz az olimpia, és akkor utána már csak a gyerekek meg a család. Aztán ő volt az első, aki megkérdezte tőlem, hogy hát biztos, hogy abba szeretnéd hagyni, és akkor kezdett ott igazából a kis hangja motoszkálni a fejembe, és végül is akkor most ott tartok, hogy megpróbálom.
Említette, hogy van 3 diplomája, én ebből egyet tudok, logopédus, most is nem sokára fogad majd egy tanítvány. Mi a másik 2 diploma? És úgy is kérdezhetném, vagy pluszban még azt is kérdezném, hogy nem gondolt arra, hogy valamelyiket már most lehetne hasznosítani a civil életben?
Az első diplomám, amit szereztem, az a testnevelés egyetemen volt, ugye, mint általában a sportolók elvégeztem az edzői tanfolyamot. Aztán utána úgy gondoltam, hogy én nem nagyon szeretnék edző lenni, mert én családot szeretnék, és azért az edzősködés az ugye dél-esti program, illetve hétvége edzőtáborok, tehát az nem igazán fér össze azzal az élettel, amit én tervezek. És jelentkeztem, és felvettek a gyógypedagógiai főiskolára, tehát ott elvégeztem a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekkel, tehát ott szereztem egy diplomát, és akkor másoddiplománként elvégeztem a logopédiát is, amivel igazából dolgoztam is, meg hát ha most nem mondom azt, hogy dolgozom, de azért használom.
Nagy Tíme a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőr vívóval a második győzelme után, amelyet Athénban aratott, beszélgetett Bálint István.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A visszajátszásban az elmúlt bő negyed órában egy kétszeres olimpiai bajnokkal készült beszélgetést hallhattak, a következő fél órában pedig egy olyan következik, aki napra pontosan 50 éve lett olimpiai bajnok. Na, beugrik azonnal, hogy milyen sportban szerzett olimpiai bajnoki címet hazánk 1976. július 27-én? És ki nyerte? Annyit segítek, hogy nem ki, hanem kik. Na, így már nyilván megvan, hiszen csak két csapatsportban szereztünk aranyat olimpián. Igaz, a többes szám járna egy kajak négyesnek vagy egy öttusa csapatnak is, de nyilván minden sportrajongó tudja, hogy fél évszázada a montreali játékokon három egyéni arany mellett, Magyar Zoltán, Tortas Ildikó és Németh Miklós, a vízilabda csapat ért a csúcsra. Ennek csodakapusával, Molnár Endrével, Molnár Dániel beszélgetett az ezredfordulón.
Én úgy látom, hogy frissen borotválkoztál.
Igen? Pedig nem úgy van.
Nem? Mikor borotválkoztál?
Tegnap.
Akkor lassan nő a szakállad.
Igen, lassan nő.
A hajad is lassan.
A hajad már nem is nő.
Sőt, lassan feketedik. De a lábaddal is van valami baj.
A lábaimmal folyamatosan baj van. Most operálták meg a térdemet.
Ez azért van, mert a vízben állandóan
pedálozni
kellett?
Nem. Ez szerintem sok másnak köszönhető. 79-ben volt egy porcműtét, és akkor éppen ilyen világkupaszerűség volt Jugoszláviában, vagy Radran kupa, vagy micsoda, és úgy játszottam, hogy kimentünk, és akkor játszottam egy meccset, akkor leinekciózták a térdem, és akkor feküdtem otthon a szállodába, akkor megijött a meccs, akkor megint leinekciózták, megint játszottam egy meccset.
De nagyon hideg volt a víz talán, és azért.
Nem, szóval az az igazság, hogy nem kíméltem én ezt soha magamat. Nem csak vízilabdába, fociba, sí, minden baromságba.
Másokat se kíméltél?
De úgy nem voltam durva, hanem úgy belementem dolgba, és valószínűleg ez a polclevállás is nem a vízilabdától történt.
Gyönyörű vidéken születtél, Gyergyó Szent Miklós, az ember olyan áhítattal ejti ki a nevét. Mesélnél nekem erről a tájról egy kicsit?
Elég régen elszakadtam, tehát mondjuk tényleg 49-ben jöttem el onnan, de hát az anyám révén az egész család fám az ott él a mai napig is.
Egy éves voltál, amikor eljöttél a szülőkkel. Előtte a papának azért el kellett menni egy kicsit szabadságra.
Volt egy kicsit, igen, Kijev mellett egy kis kirándulásom volt, egy 3,5 éves kirándulásom.
Hogy kapták el?
Itt Magyarországon fogták meg valahogy, már a vége fele tartott. Hát már majdnem, hogy a háború vége volt. Bezsúfolták, és puf, kivitték.
Mesélted úgyhogy, az időszakról?
Mesélgetett, de ugye nem mélyedt ugye nagyon bele. Szóval.
Nem is szabad volt
nem.
Akkor?
Hát nem is szabad volt, meg szerintem nem nagyon akart ő föl eleveníteni azokat a szép emlékeit. De úgy azért mesélgetett.
Itt éppen azt olvasom, szóval erről a tájékról, és ez tulajdonképpen rátok is vonatkozik, egy gyergyószárhegyi emlékoszlopon csak törpekor feledhet ős nagyságokat, csak elfajult nép hős elődöket, a lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fénynél új szövét neked.
Gyergyószárhegy.
Jártál arra?
Hogyne. Hát az ott az a környék, az ott ős magyar. Tehát ott azt nem fogják tudni soha bedarálni azt a vidéket.
Vagy inkább Székely.
Székely, te... igen. Hát Székely.
Te milyen vagy?
Én félig Székely. Félig Székely, bár sokan mondják, hogy egészen, de anyám régén vagyok, én Székely.
És a papa pedig
akkor? Az apám az idevalós.
Mondd, mi a különbség egyébként, te meg tudod ítélni, hogy...
A Székely közt?
Igen, hogy
nagyon
milyen.
Sok. Mondjuk a nyelvet figyelmen kívül hagyva, mert én a mai napig úgy vagyok vele, hogy nem, abszolút nem beszélek, mert nem is használok tájszólást, de valakivel szóba vegyedek, és két szót kiejt a száján, és tudom, hogy hova valós Erdélyből. Annyira benne van még a fülembe ez a táj jellegű beszéd. Ez csak a nyelv az egyik része, a másik része az pedig a mentalitás. Váratlan a világon.
A mentalitás.
Hát valahogy én azt hiszem, hogy most nem azért, hogy magamat fényezzem, nem
nincs.
De én azt hiszem, hogy van egy valami eszméletlen ősi, nem is ravasság, hanem egy ilyen túlélési ösztön az emberekbe ott. És ebből kifolyólag olyan dolgokból tudnak kimászni, olyan helyzetekből tudnak kijönni, hogy az ember el se hinni. Nagyon nagy a túlélés.
Ugye vallásháborúk voltak.
Igen, igen. Átvonult a román, magyar, mit tudom, micsoda. Szóval valahogy ezzel a józan, úgy mondják, hogy ilyen józan paraszt észszel, de nem csak ez a józan paraszt ész, hanem egy ilyen, nem tudom, hogy másképp kifejezni, erről a ravasság.
A ravasz meg a dörzsölt mind a kettő negatívumot rejt magában. Ugyanakkor azt lehetne mondani, hogy ezzel a leleménnyel.
Igen, ugye? Igen, talán ez a jó szóra.
A leleménnyel.
Ez a jó szóra, igen.
Hiszen azért ez egy becsületes, szorgos dolgos.
Ezzel probléma nem volt soha. Így is van, a mai napig is így van. És igen, talán ez a legjobb szóra, ez a leleményes.
Mennyi időnként jártál oda-vissza?
Eleinte még, amikor fiatalabb voltam, és anyám is élt még, akkor elég sűrűn. Akkor úgy, mit tudom, 2-3 évente oda vonatoztunk, ami nem volt egy egyszerű. Aztán úgy, ahogy a rokonak koptak egy kicsit, keresztanyám, nagybátyám meghaltak, akkor úgy hazajárogattam. Sajnos akkor már egy temetés. Akkor ritkábban. Most a legutoljább 2 éve voltam, 1,5 éve voltam.
Ismered azt egy a vidéket? Vízesésével,
hát, igen. Nagyon szép vidék. Egyébként úgy is mondják, hogy a Alpokat is veri helyjel közel, tehát nagyon szép a környezet. Én nekem az volt egy kicsit bántó és visszatetsző, meg fájdalmas, hogy lementem én tavaly előtt is a Békásszorosba, és nekem voltak emlékeim arra a Gyilkostóról, a Békásszorosról, hogy milyen volt, mit tudom én, 15-20 évvel ezelőtt gyönyörű szép volt. Kicsit szemetes volt az az igazság, hogy el volt egy kicsit
hanyagolva.
Most aztán, hogy a turisták, hogy egyre nagyobb a turista forgalom, mert annak idején azért nem volt ilyen turista forgalom, most meg rengetegen vannak, hogy annak köszönhető, vagy hogy tényleg nem nagyon figyelnek oda rá, szóval ez egy kicsit visszatetsző.
Úszni
de egyébként nagyon meg? Szép. Én Magyarországon tanultam úszni.
Tehát Csasziba. Ott nem tudtál még.
Nem. A Csasziba tanultam. 55-56-ba költöztünk át Budára, de a Széna térhez, a Lőváz utcába. És akkor kezdtem én úgy lejárogatni. Apám mondta, hogy most már próbáljon valami elfoglalni magam, mert a végén börtönbe végzem.
Hogyha utca gyerek leszek.
Hát ott azért az a környék az ismert.
A forradalom idején, mert ott
hát
ott,
igen, igen.
Ott érted
igen.
Át? Emlékszel rá?
Igen, igen. Igen, nagyon kegyetlen dolgok voltak. De
11
éves voltam, 12. éves voltam.
Ki engedtek a szülők az utcán?
Hát nem engedtek, anyám az állandó rettegésben volt. Hát ott, ahogy elkezdődött a komolyabb cirkusz, hát cirkusz arc, akkor ott le kellett vonulni a pincébe. Szétlőtték a fejünk fölött, a 3. emeleten laktunk, ott a tetőt szétlőtték a fejünk fölött. Utolsó pillanatban mi mentünk le a pincébe, és szegény anyám az halálosan rettegett. Hát mi állandóan jöttünk, mentünk. Ott volt a házban 2-3 közel egykorú srác velem, és ott mi állandóan jöttünk, mentünk. Azt se tudta soha, hogy hol vagyunk, és állandó rettegés volt az élete szegénynek.
Ti hallgattatok Szabad Európa Rádiót?
Nem.
Nem?
Nem igazán. Majdnem, hogy végig lent voltunk a pincébe. Tehát a Szenes pincébe laktunk elég sokáig.
Hányan pincébe. Voltatok különben testvérek?
Sokan. De testvérek
ketten?
Vagy húgom van.
Húgom. Ő már akkor ugye meg volt.
Meg. 4 évvel fiatalabb nálam.
Na, hát akkor ez alatt az idő alatt úszás nem volt.
Nem, úszás nem volt. Utána kezdtem én lejárni a Csasziba, úszni, amit nem szerettem. De volt egy nagyon kedves, a 21-es építőknél egy nagyon kedves úszó oktató, Mészáros Jani bácsinak hívták, aki már régen meghalt szegény, és ő mondta nekem, hogy tudja, hogy belőlem az életben nem lesz úszó, mert látja, hogy milyen lelkesedéssel szelem a habokat, úgyhogy menjek át a másik medencébe, és ott vannak a vízilabdások, és ott próbálkozzak meg. És akkor úgy kerültem én végül is a 21-es építőkhöz annak idején, vízilabdásokhoz, utána belőle budapesti építők, csak a Kántor Sanyi volt az edző. Onnan kezdtem én úgy. Mondom, 59-60.
Na most mondját, akkor még a pólóban is lusta lehettél szerintem, mert kiáll a kapuba.
Nem. Ott nem a lustaság volt. Érdekes módon ott soha nem voltam lusta a pólóban. Azt szerettem is egyébként, hanem valószínű az lehetett, hogy én oda cseppentem, mint egy teljesen zöld fülű, és úszás sem ment olyan nagyon jól, mert nem voltam én versenyszerűen úszó, csak úgy úszogattam, és akkor mondták, hogy jó, hosszú a keze egy gyereknek, elég magasnak is tűnik, hát úgy sincs kapusunk, álljon oda be a kapuba, és akkor majd lesz bele valami. Azt így kerültem én be, meg valószínű kell ehhez egy kis mazoizmus is, hogy valaki beálljon, és ott ragadjon a kapuba, mert azért főleg a csasziba, ahol volt egy betonfala az ember háta mögött, és ami bement kapura, azt hátulról is még kapott egyet a tarkójára. Az kezdetek az olyan volt, hogy bementem, mondták, hogy álljak be a kapuba, és beálltam, és megkapaszkodtam a korlátba hátul a falnál, mert egy ilyen fakeret volt a kapu. Megkapaszkodtam a kapuba, hát és mikor lőttek, akkor mindig így bementem a víz alá. Szóval így kezdődött.
De azért kapuskorlás. Elég hamar megszoktad, mert hogy igen, gyorsan, nagy kapus lett belőle.
Hát, hogy milyen lett az dolog, de tényleg gyorsan, mert 62-ben válogattak be először ifjú válogatottba. Tehát ez a 2,5-3 éves időszak volt.
Na most olyan bátornak kellett lenni, mint az oroszlán, ugye mondtad, hogy a labdák néha visszapattannak. Nem protestáltál ellen, hogy kapus legyél?
Tehát igazából nem. Nem, én jól éreztem magam, jó társaságban voltam. Én annak köszönhetem, hogy igazából nem valamerre elkalódás történt, hogy én lementem uszodába. És nagyon jó társaságba keveredtem. Jól éreztem magam.
Szóval 64-ben akkor, amikor megnyeritek a Komjádi kupát, még szóba se kerül, hogy te kimennél a Tokiói olimpiára.
Nem.
Ha kimentél volna, akkor te lennél a magyar rekorder.
Nem tudom, nem gondoltam erre, de lehet.
Hát akkor 64, de... 68, 72, 76, 80, 5 olimpia.
Igen.
Talán csak Kárpáti Gyurika volt 5 olimpia.
Igen, azt hiszem. A Feri velem egy idős, a Konrád Feri. Elvileg, hogyha korábban kezdtem volna talán a vízlabdát, vagy nem tudom. De nem, nagyon jó kapusok voltak akkor. Hát az Ambrus és a Boros mellé oda beférkőzni nagyon nehéz volt. És a Konrád Feri volt az, aki már kim volt 64-ben. Az én korosztálomból.
Ez a harc közöttetek hogyan ment? Baráti alapon, vagy
ki? Milyen harc?
Hát,
a
ugye,
kapusok?
Hát például mondjuk a 68-as olimpiára, Mexikóra, még azért őket ki kellett túrni a válogatottból.
Nem én voltam a túró. Az a helyzet, hogy az apja abba hagyta, tehát a Boros az abba hagyta. Szopák maradt. Ővel én mai napig nagyon jó viszonyban vagyok. Ő úgy bánt velem. Korkülönbség ellenére mi nagyon jóba voltunk. És 67-ben előolimpián voltunk kint Mexikóban, ő volt az első kapus. És akkor utána történt valami, ahogy 68-ban nem ő volt ki. Akkor 68-ban engem vittek ki első kapusnak, a János jött, a Steinmetz Jancsi jött velem, de aztán ott is fordult a kocka, úgyhogy a Kálmán volt az edző. Ez mindegy hosszú. Szóval a lényeg az, hogy nem mi furtuk egymást kapusok. Tehát Steinmetz soha nem
ilyen. Szoktatok például láptengúzni, vagy ultizni, vagy
most,
valamiféle
mostanában
baráti kapcsolatban?
Szoktunk találkozni, úgy össze is szoktunk néha jönni, vagy náluk, vagy nálunk egy párszor, de nem ilyen napi kapcsolatban.
Ritkában. Voltál? Könnyen kezelhető, nehezen, fegyelmezett, csöndes.
Hát nem tudom. Hát ezeket nem biztos, hogy rám találták ki ezt a fegyelmezetnek csöndes, de az igaz, hogy amit el kellett végezni, ezt mindig elvégeztem.
Uzánszki Jenő elmesélte például, hogy amikor ő jobb oldalon labdát kapott, vagy szerzett, akkor egyszerre négyen kiáltották felé, hogy ide Bozsik, Puskás, Hidegkúti, meg Budai. Hát ugye mindig Puskásnak adtam,
igen,
mert azért...
jobb a békeség.
Te kinek dobtad ki a labdát általában?
Ez érdekes, a kapusoknál, hát először is több csapatban játszottam. Tehát mondjuk a válogatott egy része volt az életemnek.
Építők,
Spartakusz. Tehát sok csapatban sok játékossal játszottam. A válogatottban aránylag, amikor mi már úgy kezdtünk jók lenni, akkor egy olyan csapat volt, ami nagyjából egykorúak, tehát olyan ifjú válogatottból már együtt Sárosi Laci, Szívos Pistivel, Konráddal, ezekkel együtt haladtunk a válogatott útján is. Tehát ott egy nagyon jó csapatszelem. Na most a kapusoknál az az érdekes, hogy a kapusnak mindig ki kell vívni a helyét a csapatba, mert ő egyedül van, ő mindig csak ott jó, fogd be a szád, védd ki, amit lehet, tedd a labda elé a kezed, stb. Tehát ott ki kell ívni magának egy pozíciót, hogy ott elfogadott legyen. Utána már ő irányít igazából. Tehát amikor egy olyan pozíciót kivívott magának a csapaton belül, de hát azt el kell érni. Hogy
ez mikorra történt meg?
Volt bennem egy kis agresszivitás ilyen szempontból, hogy ugye nem nagyon hagytam magam soha, hogy szipőt törüljenek velém, tehát még az idősebb játékosok csordán nagyon, de úgy elfogadtak. Tehát elfogadták azt, hogy a kapuból irányítani lehet, elfogadták, hogy amit esetleg mondtam, azt jó szándék, illetve talán még helye közel jó is, amit mondok. És akkor ugye ez kialakult. Hát amikor én már az öregek közé tartoztam, 30-valány éves koromban, akkor már ilyen probléma nem volt.
A fülelmeteneve kitalálta ki neked?
Hát ezt még az építőkbe találták ki.
Ki?
Nem ez csak úgy jött. Nem különösebben. Mindenkinek volt valamilyen beceneve.
Haladsz fölfelé a létrán, ugye 68 Mexikó harmadik hely.
Igen, igen.
Miattad ment el az aranyérem?
Miattam biztos, hogy nem, mert én nem játszottam. De nem is kapusom múlt. Nem kapusom múlt az aranyérem 68-ba. Az úgy történt végül is, hogy most már el lehet mondani, mert első kapusként vitt ki engem a Kálmán 68-ba, és utána az első meccsen második kapus lettem, mert ott a németek ellen játszottunk, igazából sok tétje nem volt a meccsnek, mert csoportmérkőzések voltak akkor mégis. Volt egy magyar származású német játékos, akit Nagy Lajosnak hívtak, és olyan 12-ről 5 egy hatalmas furettát nekem. Egy nagy gólt hosszú felső sarokba, és Kálmán lecserélt. Második negyed lehetett olyan kedve támad, és akkor berakta Jánost, ő is kapott tőle egy ugyanettől a játékost egy ugyanilyen gólt, de akkor már nem volt kire cseréljen. Úgyhogy János védett a csoportmérkőzésekben az orosz meccsen, utána a jugó meccsen is azt hiszem, és engem a harmadik helyért tett vissza a Kálmán, amikor a harmadik helyen játszottunk már az olaszok ellen. És akkor meg is köszöntem neki utána, hogy visszatett. 5 darab 4 méteres fogtam ki azon a meccsen. Akkor volt ez az 4 méteres mizéria a vízilabdával, hiba pont meg, és mindenki lőtt már 4 méterest az olasz csapatból, és már nem akart senki odaállni. És akkor végén nagyon megvertük akkor őket a harmadik helyen, azt mondtam, 7-3 vagy valami ilyesmi volt. És akkor Álmán jött oda a gatra, és én meg megköszöntem neki, hogy hát kösz szépen az ő bizalmat, hogy legalább a harmadik helyen.
Hát akkor ott mennybe mentél? Már Mexikóban hát, mennybe mentél?
De az egy csalódás volt a harmadik hely. Tehát nem úgy mentünk mi ki, hogy harmadikok leszünk az olimpián. Ha lehet, egy még nagyobb csalódás van. Ott a Tiborral voltam, a Cservenyákkal voltam már kint. Tehát ő volt velem másik kapus. Hát ott nagyjából ugyanez a helyzet alakult ki végül is, mert ott elcsaltak egy meccset nekünk. A döntő, tehát elcsalt a jugó meccsen, a Marculescu vezette, azt elcsalták rendesen.
Kint. De aztán a jugóknak alaposan visszavágtál a következő évben.
Igen, az EB-n.
Emlékszem rá, igen, a nyugati pályaudvaron én is vártam egyébként Csapó Dudit, Faragó Tonót, és hát persze igen, Molnár Gondit is.
Akkor már egy megfiatalított csapat volt. Még jobban megfiatalított csapat volt.
De te, mint öreg legény.
Hát igen, hát öreg legény volt.
Illetve, mint tapasztalt róka, mert igen, azért nem voltál te még akkor öreg legény. De akkor már senki nem beszélyeztette a te helyed a válogatott kapujában.
Úgy mondanám inkább, hogy nagyon sok jó kapus volt, akkor is valami a levegővel lehet itt Magyarországon, mert soha nem kapus probléma van vízilabdában. Tehát kapusok azok mindig valahogy teremnek. Most is, mai napig. Hát mondjuk a Steinmetz, Jancsi, a Cservenyák, a Kovács Karcsi, a Hausler, Esztergomi, szóval nagyon sok.
Te voltál messze a legjobb közülük, szóval ahogy én visszaemlékszem ezekre az ifjúk.
Hát mondjuk az EB után elég jó befutott, tehát akkor tényleg ott elég jól ment a védés. A Tibor volt velem. Ő aztán hosszú ideig, tehát egész 76-ig együtt voltunk.
Mi volt a metódusod? Mi az, amivel képes voltál vagy a csatárt elbizonytalanítani, vagy pedig kifogni a labdákat?
Elég magas hőfokon védtem. Mérkőzés közben teljesen mindegy, hogy mi történt a parton, vagy bárhol. Annyira erősen koncentráltam a mérkőzésekre általában, hogy nem is tudtam, hogy mi történik. Sőt, még azt sem nagyon tudtam, hogy a mérkőzés közben mi történik.
Hogy mennyi az állás.
Hogy mennyi az állás, még csak már azt kiírják, azt az ember elolvassa. Csak az, hogy a szituációkra nem emlékszik már úgy vissza az ember. Hát ugyanez volt a Jönköpingben is, hogy volt az a ominózus jugoszláv meccs, és kijöttem a vízbe, és mindenki ott Szepesi Gyuri is, meg itt a szóval rengeteg ott jöttek oda, és gratulál, és mondtam, hogy mi történt? Hát nyertünk, hál' Istennek 2 góllal, de hogy miket védtem? De mondom, melyik? Mire gondoltok? Ők kezdték el nekem mesélni, hogy milyen védések voltak. Abszolút nem. Mondom, hát végül is ezért jöttem én ide ki, hogy ez a dolgom, hogy kifogja a labdákat, de nem emlékeztem rá, hogy
mi történt. Hogy mentél vonalon, vagy kiúsztál a csatár elé például?
De vonalon nem lehet védeni vízilabdában. Eleve már előrébb kell állni egy jó 1-1,5 méterrel. Nem voltam az a kirohangászós, mint a mondjuk a Tibor, az nagyon sokat úszott ki. Is, elég sokat jár ki a kapuból. Én nem voltam. Számtalan előfordult, hogy kiúztam vagy elkotorni labdát, de nem olyan sokszor, mint ők például.
A csúcs melyik volt életedben? A belgrádi VB vagy a Montreali olimpia?
Vagy a eredmény?
Hát eredményben is.
Eredmény, mindig azt szokták mondani, hogy az olimpiát nem lehet überelni, mert az olimpia nagyon sokat készül az ember, mi meg pláne nagyon sokat készültünk, mert végül is 68-tól folyamatosan mi esélyesei voltunk az olimpiának, mint hogy azóta is mindig vízilabda az esélyes olimpián.
Ráadásul Montreal annyira szegény volt, mindössze 3,
így van, 4. Így, négy, nekünk annyira hiányzott már a nyerés. Tehát az első nagy betlibe rögtön belekerültem. 66-ban volt az Utrechti vész, ötödik lett a válogatott, ami valami penetráns eredmény volt. Előtte se, utána se nagyon volt ilyen. És én abban rögtön beleestem, akkor még az Ambrus volt az első kapus, de én már, mint ifi, kikerültem oda. Tehát azóta mi állandó ilyen nyerési vágyal voltunk, és mindig, hogy ott vagyunk, és nem tudunk nyerni. Az, hogy Jugoszláviában, Belgrádban, az első világbajnokságon, és ráadásul az egyik legnagyobb ellenfelünknek, a Oroszlán Barlangjában tudtunk nyerni, az olyan katartikus élmény volt, hogy az fölülmúlt mindent. Utána már volt olimpia, meg Európa bajnoksága, minden, de az valami...
Belgrád akkor. Bandi, a csatárok közül kitől tartottál a leginkább? Nem csak fineszben, lövőerőben is, mert azért ezek megsújtják ám 100 kilométeres sebességgel.
Hát én nem tudom, még nem értük le, mennyivel lőnek. Nem tartottam senkitől. Ismertem, főleg már a vége felé nagyon sok játékos ellen játszottam. Ismertem, hova lő, mikor lő, hogy lő. Természetesen a józó határok között azért megmondta az ember, ha lehet, akkor ne a dreván lőjön kapásszélén, hanem mit tudom én, a másik kutyaütő rossz kézről. Tehát ilyen volt, de úgy különösebben nem.
Olyat kaptam, ami orba talált például?
Hát én még abban a hőskorban játszottam, amikor bőrlabdával vízilabdáztunk. Az volt nekünk a feladatunk mérkőzés előtt, vagy edzés előtt, válogatottnál is. Én nagy kosárba kivittük a bőrlabdákat, és tangópasztával, nem tudom, emlékszel-e még rá, amivel a parkettát kellett kenni, tangópasztával be kellett kenni az összes labdát az edzés előtt, hogy ne szívja meg magát időnap előtt. Na de ez tartott mondjuk az edzés feléig, amíg nem szívta meg magát, és utána megszívta, és akkor volt olyan, jó, megszívta magát a labda, hogy másfél-két kilós volt egy ilyen gömb. És azzal, hogyha eltaláltak, az egy megrendítő. Tehát én mindig vigyáztam azért arra, hogy lehetőleg fejjel ne védjek. Tehát.
De melyik volt a káód?
Az egy bajnoki mérkőzésen volt, azt hiszem talán a Vasasizót ellen játszottunk. A lényeg az, hogy egy beadás volt, és két méteren valaki kiemelkedett, és megkapta a labdát, és két méterről rávasolt a fejemre. Anyatesten, és akkor két perc eltelt, amire egyáltalán magamhoz tértem, és nem is az volt a bosszantó, hanem fejbe talált, és utána visszakerült a labda a palihoz, és így betette az üres kapuba, mert akkor nem is voltam magamnál. Na most az olyan volt, hogy akkor azt mondtam, hogy ha lehet, akkor én fejjel nem védek többet.
Mikor
az nagyon kemény
meg,
volt.
Bandi?
73-ban.
73?
Igen.
Hát akkor tulajdonképpen ez a belgrádi világbajnokság, ez a
72,
szerelem.
72-ben? De meg fog verni. Na mindegy.
Látszik, hogy a belgrádi világbajnokság az éppen a lánguló szerelemnek köszönhető, hogy ilyen jó formába kerültél.
Hosszú ideig jártunk már együtt előtte is.
Együtt van a család?
Igen, igen.
Most is akkor.
Persze.
Hát akkor csak annak köszönhető.
Hát már 65-től együtt volt. Hosszú jegyesség volt.
Na de hát amikor pontot tesztek ugye az együttjárásra, kinek volt nagyobb megnyugvás?
Hát gondolom a feleségemnek.
Mekkora a család?
Egy fiam van.
Ő is pólós?
Nem, nem.
Mennyi idős?
28.
Mit csinál?
Elvégezett egy egyetemet, kertészeti egyetemet végezte el, és most egy multicégnél dolgozik.
És te mit csinálsz manapság? Amellett, hogy a lábadat műtik.
Helyek közel évente egyszer-kétszer vendéglátásban vállalkozom.
Igen. Mi a kedvenc ételed?
Nem vagyok válogatós.
Nem?
Nem vagyok
ez
válogatós.
Ez a gyerekkorban lehet
különben? Valószínűleg. De régen azért gondolom, te is emlékszel rá, hogy nem volt minden nap hús az asztalon.
De nem ám.
Vasárnap, hogy
hús, így van.
Hogyha jó ment, akkor vasárnap. Tehát úgy mindent megeszem.
És ezt a fajta takarékos életszemléletet, ezt megőrizted.
Igen. Kapok is néha miatta.
Kitől?
Valamikor már nem kéne olyan nagyon spórolni, és az emberben benne van ez, tehát, hogy mégis meggondolom, hogy mégse kéne talán erre ennyit költeni, vagy ilyesmi, pedig már igazából most már úgy
akár
nem kell a fogához verni a garast az embernek, de azért benne maradt.
Benne Bandi, maradt. Kuwaitban meggazdagodtál? Mennyi ideig voltál Kuwaitban?
Nem voltam kuwaiti kisejék, nem lett belőlem. De az úgy történt, hogy BVSC-be edzősködtem, akkor megnyertünk egy bajnokságot, meg egy kupát, és utána jött egy ajánlat Kuwaitból, hogy esetleg oda kimehetnék edzőnek. A Dénes, a Polcsik Dénes volt ott kin edző, és ő ajánlott engem be. Ami nem győzök, elég hálás lenni azóta se neki. Nem gazdagodtam meg. Azt mondanám, hogy nagyon nehéz volt visszailleszkedni utána. Közel 3 évig voltunk kint. Itt igazából felszámoltam mindent itthon, akkor én már edzősködés mellett volt egy ilyen kis vállalkozás, amit csináltunk, azt is felszámoltam. Nem volt egyszerű az alapok között, szóval az...
Hát mert nagyon szorgalmasak is.
Hát a szorgalom miatt is, meg attól független, hogy nem szorgalmasak, meg nem nagyon értik azt a dolgot, de viszont nagyon eredménycentrikus, tehát eredményt viszont vártak. Nem volt egyszerű dolog, de mindegy, eltöltöttünk 3 évet.
Volt eredmény? Volt.
Nyertem a bajnokságot, igen.
Hol, melyik a kuwaiti, melyik csapatnál?
A Káciával, egy rendőrcsapat egyébként. Utána válogatotthoz kerültem, a kuwaiti válogatottnál voltam, ott elértünk egy alapkupán a 3. helyet, ami fennállásuk óta, meg azóta se volt ilyen. És utána megsértődtem, és azzal jöttem. nem egészen így történt.
Hát akkor hogy?
Egyiptomban volt ez a torna, és megállapodtunk, hogy a torna után engem hazaengednek szabadságra. Mehetek haza, onnan Egyiptomból, mert nem voltam itt, már mit tudom, egy fél, 3/4 éve, és akkor hazaengednek szabadságra. Mondtam, hogy akkor most én szeretnék, ahogy megbeszéltük, és azt mondták, hogy nem lehet.
Mert?
Nem, menjek vissza Kuwaitba, és majd onnan Kuwaitból mehetek. És mondtam, én nem megyek vissza Kuwaitba. Nekem azt ígértétek, hogy innen a Egyiptomból hazamehetek, kérem a repülőjét, és megyek. És fogom, megvettem a repülőjét, és hazamentem.
És legalább kifizették az addigi adósságaikat?
Nem, utána visszamentem én. Persze, visszamentem, csak ez nem tetszett igazából nekik. És akkor mondtam, hogy gyerekek, hát megállapodtunk valamivel, én megvettem magam a repülőjét, hazamentem, szabadság, eltöltöttem 3 hetet, és visszamentem.
Akkor egy igazi füles vagy. Csötönyös.
Hát valamit megígérne. Nem is volt akkor utána úgy nagy paláver belőle, de éreztem már, hogy ott is ilyen vezetőségváltás, meg minden, és éreztem már, hogy már. És úgy érkeztem vissza, hogy a gyereknek az iskolája épp akkor elkezdődött. Új lakásba költöztettek, adtak egy vadonatúj autót alám, amivel járkálhattam. A gyereknek kifizették az iskoláját. Ez mind, mit tudom én, szeptember elején volt, és ezek után, mit tudom, hogy novemberben azt mondták, hogy nem hosszabbítanak szerződést. Mondtam, kösz szépen, akkor legyetek szívesek. Lejár mondjuk, mit tudom, hogy júniusban járt volna a szerződést, mondom, akkor köszönjük szépen, fizessétek ki a szerződést hátra lévősz, és akkor jöjjünk haza. És akkor ugye eljöttünk. Fél évet járt az iskolába a fiam még ott, és úgy hazajöttünk.
Arabul megtanultál?
Sokat.
Igen?
Sokat, igen.
Ma is?
Úgy előjönnek szavak. Muszáj volt, mert angolul keveset beszéltem, mikor kimentem ilyen gyors talpalokon, a mai napig sajnálom, hogy nem fordítottam rá több időt előtte. Ilyen gyors talpalokon végeztem 2 kurzust angolból, és mikor kimentem, akkor kiderült, hogy teljesen mindegy, mert úgysem beszél ott senki angolul nagyon, illetve kevesen a játékosok közül. És akkor volt ott kint egy-két régebben kint dolgozó magyar edző, a Hajdú Jancsi, a Bartók.
Atléta edzők is voltak.
Atti a Kulcsár, Gerge is kint volt. Szóval sokan voltunk akkor, és ők adtak ilyen sport szótárt, amiből az arab szavakat ki lehetett tanulni, és akkor én azzal ugye el voltam.
Káros szenvedélyeid voltam?
Cigarettáztam elég hosszú ideig.
Hát hűség, és későn... természetű ember vagy, nem?
Igen.
Abszolút.
Pláne most már. Későn fogtam hozzá, szóval későn szoktam rá, csak úgy ilyen kocabagó szinten. Vagány, és akkor úgy belelendültem. És ráadásul akkor, amikor úgy kezdtem már abba adni a vízilabdát, 30-valány éves koromban, akkor egyre többet szívtam, és akkor úgy rászoktam keményen, egy-egy csomagot már elszipüfékeltem, akkor edzésködés, akkor idegeskedés. 3 évvel ezelőtt szoktam le, de akkor úgy, hogy így, és leszoktam róla.
Ital, kártya, nem. Lóverseny, totó.
Lotto sincs.
Egyik sem?
Nem.
Akkor mit csinálsz
nem
szabad időmben?
Le.
Most, hogyha így.
Hát én nagyon sok mindent tudok csinálni szabad időmben. Én eljárok, úszodában nem, mondjuk, mert úszni nem. De teniszezek, teniszeztem, amíg a lábam bírtam, most nem fogok egy ideig. Síelni jártam, elég sűrűn eljártam síelgetni. Otthon a ház körül eltöltöm az időmet. Szóval én nem unatkozom.
Igen? És a múzsák közül melyik ihlet meg a legjobban? Könyv, zene?
Sokat olvastam, nagyon nagy a könyvtár, szóval mai napig is elég sokat. Tehát, hogy a szeme romlik az embernek, úgy egyre kevesebbet tud olvasni, de mai napig is.
Használsz, olvasó szemüvegen?
Igen. Van olyan könyv, amit például most legutoljára, például éppen az erdélyi Vas Albertól olvastam egy könyvet, ami kezembe került, amit éjjel 4-kor még olvasgattam. Úgy van, ami úgy elkap, és akkor számítógéppel elég sokat foglalkozom.
Szereted a verseket?
Verseket nem annyira.
Nem annyira?
Nem.
Tehát nem vagy egy lírai alkot. Zenében mit kedvelsz?
Zenében mindenevő vagyok. Minden jó zenét szeretek. A komoly zenét azt is meghallgatom, de ezeket a most talában dió ilyen modernebb zenéket, azt nem szoktam nagyon.
Lábad mikor jön rendben?
Az már soha.
Nem?
Nem sok jól vigasztalt az orvos, aki megműtött. Az el vannak nagyon kopva az ízületek. Óvatosnak kell lenni, tehát vigyázni kell vele, nem szabad túlterhelni.
Akkor nagyra törő terveid már nincsenek?
Azt mondta, hogy ha nem vigyázok, akkor térdembe is be kell építsenek egy protézist, és akkor már még nehezebben fogok tudni ezekkel a sportágokba helyt állni.
Úgy élményeszámolóra jársz még, vagy olimpiai bajnokokkal összejársz néha?
Ott szoktunk találkozni.
Olimpiai bajnokok klubjában?
Ott is szoktunk. Igen, igen, vannak olyan rendezvények, de úgy nem járok ilyen élményben számolni, még sülyesére nem. Hát most már van, aki járja helyettünk. 20-valány éven keresztül mindig minket vettek le a polcról, porolgattak le, hogy olimpiai bajnok annak idején nem volt. Hát most van, most azok az új fiatal emberek, akik
izgultam
olimpiai bajnokok. Nagyon.
Nagyon.
Nagyon izgultam, mert nem csak az olimpián egyébként, én figyelemmel kísértem, meg kísérem is ezt a csapatot már elég régóta, és én voltam kint több világversenyen őket megnézni még annak idején, és mindig úgy voltam vele, hogy esküdni mertem volna, hogy ezek össze-vissza vernek mindenkit a világon, és nem tudják őket legyőzni, olyan jó a csapat. És számtalanszor csalódtam. Hosszú éveken keresztül mindig ott voltak, és annyira a párhuzamot éreztem velünk, hogy mi is mindig ott voltunk, és majdnem nyertünk, és mégse. És ezek is úgy voltak vele, hogy hosszú időn keresztül mindig ott voltak, mindig esélyesek, és nem tudtak nyerni.
Arra nem vágysz még, hogy visszaüljél a medence partjára egy kicsit?
Nem. Annak is köszönhető, hogy elég sok botrányos szituáció volt az elmúlt időkben, meg kicsit nevetségesítették ezt a sportágat ebben a sok Herce utcában. Én úgy érzem, hogy nem érdemli meg ez a sport, hogy nevetségesé tegyék. Egy kicsit úgy eltávolodtam.
Van valami jó poénod a végére?
Nincs igazán, nem tudom, milyen jó poénod mondhatnék.
Ezt a mosolyt őrizd meg.
Ezt igyekszem. Én még nem nőttem föl. Én úgy mindig úgy érzem, hogy belül még nem nőttem föl. Én belenézek a tükörbe, és látok egy aggasztyánt, és akkor röhögök. Hát mondom, ez nem is én lehetek. Hát én érzem, hogy más a helyzet belül.
Az 1976-os montreali olimpián aranyérmet szerző vízilabda csapat Csoda kapusával, Molnár Endrével, Molnár Dániel beszélgetett még az ezredfordulón.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Humorosan mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnépszerűbb magyar sportoló párosának, Regőcinek, a keresztneve Sallai. A következőkben egy olyan párossal készült 2006-os beszélgetést elevenítünk fel, melynek tagjai évtizedek óta sikeresek a saját sportágukban, de talán kevesebben ismerik a sokszoros világbajnok vitorlázót, Majtényi Szabolcsot és Domokos Andrást, mint a jégtáncosokat, Regőci Krisztinát és Sallai Andrást. Pedig amikor Földi Attila beszélt velük, mármint Majtényi Szabolcsal és Domokos Andrással 2006-ban, már ötszörös világbajnokok voltak. Azóta ez a szám meg sokszorozódott, de erről majd a régi beszélgetés után.
A sportsikerek igazi varázsa a találkozásokban rejlik. Hadd ne mondjam, a nagy találkozásokban.
Majtényi Szabolcs és Domokos András egyaránt 1972-ben született, és már 10 éves kiskamaszként elbűvölte őket a Balaton, és a Bakonyból hol csak fújdogáló, hol pedig lezúduló viharos szél. Negyed százada ismerik egymást, és negyed százada szabad idejükben csak a vitorlázásnak élnek. No persze, tudva tudjuk, egészen más volt az élet a 70-es évek végén a balatoni vitorláskörökben, és egészen más manapság. Ők azonban ma már érett férfiként is, a sportársaik véleménye szerint nem, vagy csak alig-alig változtak ahhoz a gyerkőcökhöz képest, akiket a Spartacus vitorlás egyletben először Majtényi Szabolcs édesapja, illetve Erdélyi Béla tanítgatott a vitorlázás alapjaira. Megmaradtak szerény és segítőkész vitorlázóknak. Talán egyebek között ennek is köszönhetik a világra szóló sikereket. Mert merüljenek le bárhol, páratlan szépségű igaz gyöngyöt hoznak fel a tengerből a felszínre. Kétszeres Európa-bajnokok a repülő hollandi hajóosztályban, háromszoros ezüst és ötszörös világbajnoki aranyérmesek. Igazi aranyemberek ők, akiknek magasra ívelő sportkarrierje, Közép- és Nyugat-Európa legnagyobb taván, ezen az 590 négyzetkilométeres tavon kezdődött. A Balatonon alig több, mint 10 évesen.
Télen a sízés volt az alap, nyáron pedig a vitorlázás. 7 éves koromban már versenyeztem, aztán átkerültünk idővel abba a klubba, ahol az András is vitorlázott, és a mai napig itt versenyzünk a Spartacus vitorlás egylet színeiben.
22-25-en lehettünk ebben a kezdőtáborban, és ketten maradhattunk ott versenyzőnek.
Édesanyádnak mekkora szerepe volt ebben?
Végül is ő különböző sportokat kipróbáltatott velem kiskoromban, a úszástól kezdve a teniszezésen keresztül a síelésig elég sokfélét, és a vitorlázás volt az első olyan, ahol igaziból sikerélményem volt, és talán jól éreztem magamat több hétig távol a családtól.
19 éve vitorláztok együtt, lapos poén, de mondani szokták, ez még egy házasságban is tiszteletre méltó idő. A csapat vagy a páros sportban párok alakulnak és bomlanak fel ennyi idő alatt. Mi tart össze benneteket?
Közös élmények inkább. Tehát a siker az csak egy plusz, ami benne van ebbe a vitorlázásban, amit közösen művelünk, de inkább mind a kettőnknek ugyanazt az élményt nyújtja, amit keresünk tulajdonképpen. Maga a vitorlázás öröme az, ami minket összetart.
Több részből tevődik össze ez a siker. Tehát egyrészt le kell győzni az elemeket, a vizet és a szelet, illetve hát a többi vitorlást is.
Pontosan a többi vitorlázónak a teljesítménye befolyásolja azt, hogy mennyire szállunk szembe az elemekkel egy adott szituációban, hogy példát hozzak fel. Esetleg egy olyan erőszélben, ahol nem húznánk hátszélvitorlát, csak mert mi egyedül vitorlázunk, hogyha egy olyan ellenfél van előttünk, akit meg kell verni, és ő fölhúzta, akkor természetesen mi is felhúzzuk.
Kijelenthetem, hogy ti tökéletes egységet alkottok?
Hát kijelenteni ki lehet.
Csak nem alkottak tökéletes egységet? Van köztetek vita néha?
Szerencsére ez tényleg csak vita, vagy pedig még csak annak sem mondanám, hanem talán a nézetek ütköztetése. Aztán utána, amikor megbeszélünk egy-egy szituációt, akkor általában mindig közös nevezőre jutunk. Ez általában az utólagos értékelés, hogy hol rontottuk el a dolgot, és akkor innen tudunk tovább fejlődni, vagy a következő futamba újra tovább lépni és újat alkotni.
Az igazán komoly eredmények közül az első az a 94. évi világbajnoki címetek volt. Hogyan emlékeztek erre?
Ez egy óriási élmény volt, maga az, hogy kijuthattunk a tengeren túlra, ráadásul Ausztráliába egy világbajnokságra. Az előtte való évben már szerepeltünk egy VB-n, és a 94-es EB-n se voltunk rosszak, mert negyedikek lettünk, és akkor merült fel ez az ötlet, hogy talán a VB-re is ki kéne menni, de hát olyan messzinek tűnt, hogy ez szinte kivitelezhetetlen volt abban az időben, és aztán kaptunk az azóta egyik legjobb ausztrál barátunkként elkönyvelt párostól egy olyan ajánlatot, hogy ők majd szereznek nekünk egy hajót, úgyhogy nekünk csak ki kell menni, és akkor ott versenyezhetünk.
Azóta 12 év telt el, újabb 3 VB cím, és most ez a Szentpéterburgi. Van-e valamiféle recept arra, hogyan lehet ilyen sokáig a csúcson maradni? Annál is inkább, mert azóta óriásit változott a világ, itthon és külföldön egyaránt, anyagilag, morálisan.
Hát remélem, hogy ennél még sokkal tovább tudunk majd toppon maradni, hiszen mi még mindig fiatalok vagyunk ebben a hajóosztályban, illetve magában a vitorlázásban, tehát ez nem egy teljesítménysport, ahol 30 éves emberek már öregnek számítanak és kiégtek. Itt mi halmozzuk a tapasztalatokat, és remélem, hogy ezek újabb jó címekhez fognak minket segíteni. Maga a motiváció úgysem ez, hogy gyűjtsük a címeket, hanem az, hogy ameddig lehet, addig vitorlázhassunk együtt.
igazi aranyemberek vagytok, ha választani kellene az öt aranyérem közül, melyik VB cím a legközelebb álló a szívetekhez?
Mindegyik különleges a maga szempontjából. Az első azért, mert nagyon fiatalon, 2 év repülőhollandizás után nyertük. Az Adelaide-ben volt. A második VB-t azt...
De arra jó sokat kellett várni, az Portugáliában.
Igen, Portugáliában. Nyertük. Az azért volt
2002-ben.
Azért volt nagyszerű dolog, mert már nagyon régóta nem nyertünk világbajnokságot, és egyáltalán nem voltunk benne biztosak, hogy ez még valaha megtörténik.
Az 2003-as az volt, ismét Ausztrália.
Melbourne-ben volt, azért volt nagyon emlékezetes, hiszen Ausztráliából jó emlékeink voltak, és meg tudtuk védeni először a világbajnoki címünket. A
2004-es.
Várnemündei világbajnokság 2004-ben. Az azért marad emlékezetes, mert Várnemündében versenyeztünk még ifikorunkban, amikor még a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott a város. Hát az valóban nagyot változott azóta. Illetve Várnemündében tudtuk világbajnokságon először legyőzni méghozzá, azt hiszem, hogy elég magabiztosan legyőzni az olimpiai bajnok és többszörös világbajnok dán egységet. Ez azért marad emlékezetes. A mostani az meg azért, mert 8 futamot nyertünk a 9-ből.
A ti hajóosztályotok miért nem olimpiai hajóosztály?
Sportpolitikai okai voltak, amit főleg a pénz motivált, tehát nem volt akkora üzlet ebben a hajóosztályban, hogy bent tudjon maradni az olimpiai programban, és emiatt olyanok kerültek be, akik jobban tudtak lobbizni, erősebb háttérrel rendelkeztek, és emiatt valószínűleg nem is fog visszakerülni az olimpiára a repülő hollandi.
Bennetek, a lelketekben nem hiányzik egy kicsit egy olimpia? Esetleg egy olimpiai győzelem, hogy ezt meg lehet előlegezni?
Hát ezt nem lehet megelőlegezni, sajnos. Mindenképpen egy olimpiai részvétel már nagyon sokat jelent egy embernek. Meg lett volna lehetőségünk, hogy kijussunk egy olimpiára, akkor már nem csak a részvétel miatt mentünk volna ki, hanem szerettünk volna jó szerepelni, de ez akkor volt nagy érvágás számunkra, amikor még mind a ketten tanultunk, illetve a tanulás után voltunk, és talán ott tudtunk volna egy komolyabb energiaráfordítással, jó felkészüléssel az élmezőnybe kerülni. Ez most már sokkal nehezebben működne. Sokkal több mindent kéne feladni ahhoz, hogy egy olimpiai szereplést tudjunk vállalni.
Lehet azt mondani, hogy Floridába esélyesként vagy abszolút esélyesként érkeztetek? Mert ez a versenyzők egy részére bénítólag hat, másokat meg nagyon feldob, nagyon motivál.
Az, hogy esélyesként érkeztünk, azt biztosan lehet mondani. Az, hogy abszolút esélyesként, azt én sosem merném kijelenteni egy ilyen technikai sportágnál, mint a vitorlázás, mert a versenyzők felkészültségén túl annyira beleszól a technika, tehát a hajó, a vitorlázat, a rudazatnak az állapota, illetve a minősége a verseny végeredményében, hogy egy hosszú idő után nagyon nehéz biztosat mondani, hogy ki hogyan fog teljesíteni, hiszen nem tudjuk, hogy ki milyen felszereléssel jelenik meg, aztból milyen sebességet tud kihozni.
A vitorlázásra akkor mondhatom azt, hogy ez egy technikai sport?
Igen, ez egy technikai sport is.
Sok tényezők közül én most egy dolgot emelnék ki, mégpedig a karbonárbocot. Állítólag ez most valami csodafegyver.
Ez egy döntés volt az osztály részéről, hogy ezt a új technikát fogja alkalmazni. Végül is maga a hajóosztály az mindig egy fejlesztő osztály volt. Először a karbon rudazat boom része, illetve a spinnaker boom, és aztán az árbóc is karbon lehet. Ami számunkra csodafegyverként működhetett, az inkább a sok befektetett munka. Mi teszteltük ezeket az újfajta árbócokat, legalábbis ezt a típusát, ami most úgy néz ki, hogy eddig a legjobban bevált.
Mitől függ az, hogy egy karbon árbóc olyan hihetetlenül jó? Nem hajlik annyira, merev. Mi a titka?
Egyrészt hihetetlenül nem jó. Eddig mi alumínium árbócokkal mentünk, de egy alumínium magnézium ötvözettel. A kívülálló számára robbanásszerű változást nem mutat a hajósebessége a karbon árbóccal. Amit mi ki tudunk hozni egy hagyományos alumínium árbóc ellen a karbon árbócunkkal, amivel most vitorlázunk, az annyit jelent, hogy körülbelül 1000 méteren, ha nyerünk vele mondjuk 10-15-20 métert a másik hajóval szemben. Ami szinte olyan, mint a fűnövését figyelni kívülről. Itt nem egy kézbeállított technikát kap a versenyző, esetleg, hogyha elmondja az óhaját, sóhaját, akkor egy mérnök tint gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, vagy a hibákat javítani, hanem teljesen magára van utalva ez a két ember, aki vitorlázza ezt a hajót, lévén, hogy itt amatőr sportolókról van szó.
A Balatonon nőttetek fel, ez kiderült. Állítólag Füred és Keszthely, Alsóörs és Tihany, Badacsony és Fűszfő között nehezebb vitorlázni, mint mondjuk a tengeren. Igaz ez, vagy csak a kontárok gondolják így?
talán versenyzési szempontból lehet, hogy nehezebb a Balatonon vitorlázni, hiszen kiszámíthatatlanabb, pörgölődős a szél, nem egyenletes az ereje sem. Ami talán egyszerűbb, hogy szinte nincs áramlás, illetve általában kisebb szelek fújnak, ezért nevezik talán könnyebbnek a balatoni vitorlázást. A tengeren viszont sokkal nagyobb szelekbe lehet vitorlázni, ott azért könnyebb.
Azt írták, hogy kifújtak a szelek.
Ez azt jelenti, hogy mind az iránya, mind az ereje általában stabilabb. Nem kell váratlan meglepetésekre számítani. Ott viszont, amit nem lehet gyakorolni a Balatonon, az a nagy hullámos vitorlázás, amikor tényleg kint a nyílt tengeren kell vitorlázni, és hosszú nagy hullámokon, hullámvölgyekben kisebb szél van, a hullám tetején nagyobb szél van, és még ezeken a hullámokon kisebb hullámok is vannak. Ezt nagyon nehéz balatoni körülmények között gyakorolni, szinte lehetetlen, úgyhogy ilyenkor az embernek azért külföldre kell utazni, hogy legalább az Adrián tudjon vitorlázni.
Mennyire kell a vitorlázáshoz a magyar találékonyság? Amerikában ugye azt mondják a magyarokról, hogy arról ismered meg a magyar embert, hogy mögötted lép be a forgóajton, és előtted lép ki.
Ez egy jó mondás, de a találékonyságnak sok fajtája van. Vannak szabályok, amik keretek közé szorítanak minket. Volt már rá példa, hogy sokszor kijátszották, és megpróbáltak szabálytalan eszközökkel előnyt szerezni.
Ez miben nyilvánul meg, hogy fölhúznak még egy spinakkert, vagy valamit, hát ezt mindenki látja?
Nem ilyen de a verseny előtt van felmérés, hogy a méreteket fontosan, meg a súlyt megmérjék, hogy mindenki hasonló körülmények között induljon, és ezeket próbálták kijátszani. Ez mondjuk nem csak magyarokra jellemző, de ezekről inkább nem beszélnék, mert ezek egyedi jelenségek. De egyéb dolgokban természetesen szükség van a találékonyságunkra, hiszen talán nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint egyéb más tengeri hatalmak.
Magyarországon a vitorlázás az mennyire sport, hát nektek nyilvánvalóan az, és mennyire úri passzió.
Én erről mérvadóan azért nem tudok nyilatkozni, mert sajnos annyira kevés időt tudok lent tölteni a Balatonon, talán 5-6 hétvégét egy évben, hogy akkor teljesen elfoglal a repülő hollandizás. Amit biztosan látok, hogy sokkal több nagyon jó minőségű verseny, illetve túrahajó került a Balatonra, ami végül is egy nagyon jó dolog, hiszen rengeteget fejlődött a magyar vitorlásport.
Egy szóval sok pénz került bele.
Főleg a nagyhajózás részében. A kishajós versenyek azért küzdködnek Magyarországon, tehát nem nagyok a mezőnyök, és mindig az utánpótlással is probléma van, sokkal szélesebb bázisból kellene kiindulni. A nagyhajók számát tekintve, mondjuk ha megnézzük a kékszalagon indulók létszámát, folyamatosan nőnek, vagy akár kisebb távolsági versenyek, túraversenyek létszámát, egyre nagyobb versenyzői számot kapunk, és hát vannak természetesen olyanok is, akik csak úgy túrázgatnak a Balatonon. Még mindig nem járunk ott, ahol például az osztrákok vagy a németek, de például egy osztrák tavon ott nagyon, nagyon sok kikötő van, vagy egy svájci tavon, és nagyon sokan vannak a vízen, de szerintem ezzel nincsen probléma, tehát ezzel a részével a nagyhajós rész az jól működik, és elég sok versenyző és túravitorlázó van. Az kellene, hogy az ő gyerekeik elkezdjenek kishajózni, és ott tanulják meg a vitorlázást, ne pedig csak a nagyhajón keresztül.
5 világbajnoki aranyotok van, beszereztetek 3 ezüstérmet is, 2-szeres Európa bajnokok vagytok, és van egy EB bronzérmetek is. Hogyan lehet ilyen sokáig a nemzetközi mezőny élen maradni?
A csapatunk egysége az nagyon jól működik, nagyon jól kiegészítjük egymást. Meghatározó az, hogy ugyanaz motivál bennünket, teljes energiánkat erre fordítjuk, ami a munkán kívüli energia befektetés az mind a vitorlázás körül forog.
Nincsen edzőnk, ezért hihetetlenül tudatosan próbáljuk felépíteni minden egyes percét a sport tevékenységünknek, illetve a repülő hollandizásunknak, és ezt azért tudjuk megtenni, mert kiskorunktól egészen késő ifi, vagy kora felnőtt korunkig, tehát egészen 90-91-ig viszont rendkívül kemény és jó edzésmunkát végeztünk, rendkívül jó edzőknek a vezetésével. Tehát
megemlíthetem Erdély Bélát?
Mindenképpen említsük meg a Szabosnak az édesapját, Majtén Zsombort, aki már sajnos nincsen köztünk, ő volt nekünk Optimistben, Kadetban, 420-asban edzőnk. Utána Horváth László lett az edzőnk 420-asban, aki hihetetlenül összekovácsolt egy jó csapatot Balatonföldváron, illetve később a 420-as válogatott fejlődésében is rendkívül komoly szerepe volt neki. Erdély Béla volt nekem az első edzőm, akitől tanultam a vitorlázás alapjait, illetve az első versenyemre is ő vitt el, őtől tanultam, hogy hogyan kell elrajtolni, végigmenni egy pályán. Mi egy rendkívül jó és komoly alapot kaptunk ezektől az emberektől.
A taktikai fejlődésünk igazából nagyon régen elkezdődött, és ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni a versenyzésünkbe, és ha valakinek nincs ilyen alapja, nincs ilyen háttere, akkor arra nem tud ráépíteni. Látjuk egy pár ellenfelünknél, akik nem járták végig a szamárlétrát, nincsen végig meg az a lépcsőzetesség, fokozatosság, ami nálunk megvolt, és így látszik, hogy a vitorlázásukban vannak lukak, amik nekünk szerintem elég jó ki vannak töltve.
Egy nagy hajóval is ilyen eredményesek lennétek?
Amint bejön több embernek a szerepe, annyival megoszlik a felelősség, és annyival nehezebb összehangolni a munkát, valamint egy nagyobb hajó az teljesen másként működik. A hollandinál nagyobb hajók már általában tőkesúlyos hajók, azokat már teljesen máshogy kell vezetni, más a két embernek a munkája is. Tehát nem tud akkora hatással lenni a saját fizikumával az egész rendszerre. Próbáltunk már együtt menni nagyhajóban is, főleg nem kijelezett helyzetekben, hanem főleg ilyen meghívásos versenyeken, vagy egyéb körülmények között.
Azt nem mondtad, hogy kudarc volt.
Volt kudarcunk is, természetesen voltak olyan versenyeink, ahol nem szerepeltünk jól, de ezek tényleg csak ilyen buli versenyek voltak.
A repülő hollandiban, amikor manőverezni kell, mondjuk rajcolni, akkor szóltok egymásnak, vagy az annyira nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni, hogy szinte egymásra se kell, hogy nézzetek?
Minden manővernél azért általában vannak jelzések, de vannak olyan kényszerítő helyzetek, amikor azonnal kell cselekedni, és akár nem kell kimondani azt a szót, ami erre utal, hanem akár egy mozdulatból is lehet tudni, hogy most mi fog következni.
Most a floridai világbajnokságon arról is szólt a mese, hogy volt egy zsinórotok, ami berágódott, hogyha jól mondom, és ezt észrevettétek. Erre szokták azt mondani, hogy a jó kapusnak szerencséje is van.
Ez nem szerencse kérdése szerintem, hanem az András átnézte a felszerelést a futam előtt, és amikor úsztuk fel a vitorlát, akkor látta, hogy az egyik drótunk, ami egyébként az ausztráloknál egyszer el is szakadt, igaz, hogy nekik nem drótból volt, hanem ők egy másfajta eszközt használtak. Ezt észrevette, és így ki tudtuk még cserélni az indulás előtt, és ebből nem lett nagyobb problémánk, mert az több, mint valószínű, hogy az elszakadt volna a futam alatt.
És akkor kiestek?
Hát akkor az a futamunk az elúszik.
Kimerem jelenteni, hiszen az arany, az ezüst és a bronzérmek számából abszolút egyértelműen következik, hogy abszolút profik vagytok, mégsem a vitorlázásból éltek. Hogy van ez?
Magyarországon kishajós vitorlázásból megélni, alapvetően vitorlázásból megélni is nagyon nehéz, de a kishajós része az még nehezebb, ha olimpiai osztály, ha nem, nincsenek meg a feltételek hozzá, hogy ebből meg lehessen élni. Így hát mind a kettőnknek van saját privát szakmája, ebből próbáljuk megteremteni az egzisztenciánkat.
Mit csináltok, ha nem vitorláztok?
Én marketinggel foglalkozom egy sportruházati cégnél, úgyhogy annyira nem állok messze a vitorlázástól. Korábban ez a cég szponzorált is minket, aztán lehet a vitorlázástól, de tulajdonképpen én így találtam meg a munkahelyemet a vitorlázáson keresztül. Én ennek köszönhetem a mostani állásomat.
Akkor te most egy ilyen marketing guru vagy, aki a reach-ekkel és a nem is tudom milyen kimutatásokkal rohangálsz a hónod alatt, és azt mondod, hogy ezt megvesszük, ide csináltatunk egy filmet. Hát ahogy ugye a marketingesek ilyen nagy lila füstbe burkolóznak.
Szerencsére nem. Én kilátszom ebből a füstből, úgyhogy sokkal gyakorlatilisebb eszközeink vannak, és mondom, annak köszönhetően, hogy sportruházatról van szó, ezért a sporthoz nagyon sok köze van, és így általában sporton keresztül próbáljuk megtalálni a célközönségünket.
Hát én nem tudok ilyen színes elemzést adni a munkáról, én pilótaként dolgozom.
Azért jó érzés lehet, hogyha valaki ül az adott légitársaság járatán, és akkor egyszer csak megszólal a hangszóró, hogy Domokos András a kapitány beszél, Párizsig a repülőút 2 óra 10 perc. Volt már olyan, hogy tudták, hogy te viszed a gépet?
Azt, hogy én viszem a gépet, azt tudták, hiszen bemutatnak az utasoknak, vagy ezzel bemutatkozom.
Jó, de a Domokos András, gondolom, hogy...
Tehát, hogy a repülőútban vitorlázom a Szabolcsal, és hogy esetleg világbajnokságokat nyertünk. Előfordult már, hogy közvetlenül a világbajnokság után, amikor dolgoztam, akkor a kolléganőmek szóltak, hogy gratulálnak az eredményhez, és akkor csodálkozott be, hogy valaki gratulál az eredményünkhöz, csak nem tudja, hogy mihez.
Nem is tudják nem a munkahelyeden, hogy te ötszörös világbajnok vagy?
Biztos, tehát tudom, hogy sokan tudják, gondolom, hogy jó pára nem tudják. Sose ismert fel senki az utcán, vagy a közértben, vagy egyéb helyeken, tehát nem vagyunk azt hiszem annyira népszerűek, mint egy szupersztár, akinek attól kell féljen, hogy nincs egy perc nyugta, mert léptennyomon fölismerik.
Nem baj az, hogyha nincs ilyen való világos népszerűséged.
Hát az nem tudom milyen, de nekem így nagyon jó, ahogy most élünk.
A repülésnek és a vitorlázásnak van valami közös nevezője valahol?
Szerintem nagyon-nagyon sok dologban hasonlítanak egymásra, hiszen mind a kettő a természetben történik, mind a kettő egy ember által üzemeltetett technikai eszköz. Leginkább úgy tudnám kifejezni a hasonlóságot, például egy barátom elvitt vitorlázó repülni, ahol elrepültünk Dunakesziről Egerig, illetve vissza, és ugye hát a vitorlázó repülőgépet is a emelkedő termikek. Levegőáramlások, a termikeknek az energiáját használja, ki legalábbis mi akkor ezt tettük. Hát ezekből is többféle áll rendelkezésre, illetve hát különböző jelek utalnak rá, hogy hol lehetnek ilyen termikek, és egész végig az volt az érzésem, hogy ez pontosan ugyanolyan szörnyű dolog, mint vitorlázni, hogy az ember állandóan azt nézi, ha jobbra megyek, akkor ez lesz, ha balra megyek, ez lesz, ha jobbra megyek, akkor ennyit nyerek, vagy ennyit vesztek, ha balra megyek. Tehát egy folyamatos sakjátszma az egész. Nekem ez hihetetlenül hasonlított a vitorlás versenyzésre.
De nem féltél?
Nem féltem. Hát nagyon szép élménynek maradt meg az egész. Mind a kettőben van egy rendkívül magas szellemi tevékenység, amit a sportolónak meg kell, hogy tegyen, hogy most a sportrepülésről, tehát még vitorlázó repülésről beszéltem. Talán annyit lehet mondani, hogy a hajóban annyival egy picit érdekesebb a dolog, hogy ott kettőféle közegben mozgunk, a vízben, illetve a levegőben. A repülőgép az jó esetben csak a levegőben mozog. Viszont a repülőgép az három dimenzióban mozoghat, a hajó az meg kettő dimenzióban, tehát mind a kettő egy érdekes tevékenység.
Csak azért kérdeztem a félelmet, mert vannak olyan nagyon híres autóversenyzők, akik nem szeretnek jobb oldalon ülni.
Olyat már éreztem, hogy esetleg mással kimentem vitorlázni, mondjuk repülő hollandival, vagy más hajóval, és azért ez egy elég nagy bizalom kérdése a részemről a kormányos felé, hiszen én kinek a hajó oldalán a drót végén. Megmondom őszintén, hogy a Szabolcson kívül még egy ember mellett éreztem úgy igaziból komfortosan magamat.
Dicsérjük meg!
Úgyse fogja érteni, mert Dán az anyanyelve, úgyhogy valószínű, hogy ez a hasonlat, amit mondtál, hogy az autóversenyző nem szeret jobb oldalt ülni egy másik autóversenyző mellett, ez ilyen mértékben talán rám is igaz, hogy igaziból komfortosan én a Szabolcs mellett érzem magamat a hajóban.
Végül is fölkapott benneteket a média, ezt szeretitek, elviselitek, mert erre van szükség a támogatás véget, és egyenes arányban áll a rajtolási lehetőségekkel az anyagiak miatt, szóval szeretitek, elviselitek, vagy éppen utáljátok?
Nem utáljuk, ez egy szükséges dolog, ahogy te is mondtad a támogatásokhoz. Mi is egyre jobban beletanulunk, hogy mit hogyan kell tennünk, hogy a legoptimálisabb.
Mit kell tenni?
Azt például, hogy ha hazamegyünk a versenyről, akkor nem csak saját magunkkal foglalkozunk, hanem azonnal nekiállunk és megírunk egy beszámolót, amit utána el tudunk küldeni a médiának. Próbálunk képeket szerezni, próbáljuk már előre kiépíteni azokat a csatornákat, amiket majd akkor fogunk használni, amikor külföldön vagyunk. Úgyhogy szerencsére van ebben támogatásunk, az egyik kollégát pont, aki segíteni szokott nekünk, és a mi klubtársunk, tőle mindig nagyon sok támogatást kapunk ezen a vonalon.
Nyugodtan elmondhatjuk a nevét.
Visi László, őt nevezhetném a mi sajtófőnökünknek. Ő szokta az ilyen esetekben ezeket a segítségeket megadni, és ő tartja a kapcsolatot az itthoni médiával.
Amikor hazaérkeztél a New York-i járattal, gondolom jó fáradtan, akkor a fotósok kicsomagoltatták veled azt a hatalmas ezüst szombrérót, amit nyertetek. Én nem vagyok benne biztos, hogy 10 magyar sportolóból 8 más megtette volna.
Nem egy nagy dolog kicsomagolni egy ilyen díjat és megmutatni a nagy közönségnek. Én nagyon örültem neki, hogy fogadtak minket a médiától is a repülőtéren. Szerencsére azért nagy részüket már régóta ismerjük is, tehát van, akivel abszolút közvetlen viszonyunk van, és nagyon szívesen állunk mindig bárkinek a rendelkezésére.
Engem nagyon kellemes meglepetésként ért most, tehát a mostani sajtó visszhang, ami megjelent rólunk az újságokban, amit én mindig hiányoltam, és vártam, hogy egyszer megtörténjen, hogy arról írtak, ami a versenyen történt. Tehát a...
Nem jellemző.
Ez annak köszönhető, hogy valóban a Szabolcs szerénykedett, de az többes számban mondta, hogy ha befejeztük a versenyzést, akkor nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem leírjuk, hogy mi történt a versenyen. Ezt ő írta le, és ő tette meg napi 2-3 órás munkával, és tényleg jól sikerült, hogy a mai napig jó ízen tudom elolvasni azt, amit írt. Mert tényleg egy kívülálló számára is, de az én számomra is egy rendkívül jó leírása a futamoknak, versenynapoknak, és ezek némelyik újságban szinte betű szerint jelentek meg. Megadták az esélyt egy teljesen kívülálló embernek, aki sosem látott vitorlást, egy kicsit átélje azt, ami ott történt a 9 futam alatt. És ne csak azt, hogy mennyi pénzbe került, hány gyereke van, ki a felesége, vagy barátnője van, vagy nincs. Tehát ami számomra értéket képvisel, és talán néhány embernek közel hozta a vitorlázást egy picit erre az egy hétre.
Szerencsére még ilyen zavaró média kapcsolatunk nem nagyon volt, tehát aki túlságosan tolakodó, az természetesen valamilyen módon tudtára adjuk, hogy nekünk is van magánéletünk, vagy hogy talán hozzánk is illik igazodni, de általában nincsenek rossz tapasztalataink.
Szabolcs kicsomagolta az ezüst szombrérót, nem együtt jöttetek haza, te is kicsomagoltad volna?
Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba nekünk, tehát a mi párosunknak, a csapatunk marketing tevékenységétől kezdve a technikai felkészüléséig, a logisztikáig, a sajtóval való kapcsolattartásig, hogy a Szabolcs mondta, a saját szállásunk megszervezéséig, minden a mi feladatunk. Tehát mi ezt tudomásul vettük, megszoktuk, és talán azért is szeretjük, mert hogyha valami nem úgy sikerül, hogy szeretnénk, akkor csak magunkra haragudhatunk.
A következő jelentős erőpróba az a fertőtavi kontinens viadal lesz. 97-ből és 2000-ből már van egy-egy Európa-bajnoki címetek. Lesz-e harmadik?
Ezt egy jósnőtől kellene megkérdezni, hát ha ő tud erre válaszolni. Eleve a fertőtó az egyik legkiszámíthatatlanabb terület.
Kiszámíthatatlanabb, mint a Balaton?
Még a Balatonnál is sokkal szélsőségesebb. Nagyon sokszor versenyeztünk már ott, és én nem tudok olyan szelet mondani, ahol azt mondanám, hogy a rajt után erre kell menni biztosan. A Balatonon azért van egy-két olyan bevált szélirány bizonyos időszakokban, amikor jellemzően tudja az ember, hogy merre kell menni. Fertőtónál ez ennyire sem kiszámítható, úgyhogy így a szereplésünk sem.
Fertőtó egy szeszélyes hely.
Nincs benne Loch Ness iszony?
Nincs, nem regisztráltak még ilyen élőlényt. Mi, hogy a tó rendkívül nyitott, tehát egy lapos területen fekszik, ezért jó esély lehet arra, hogy akár a nyár közepén is rendkívül erőszelek fújjanak, hogy...
Nincs Bakony, ahonnan lezódul a szél.
Hát van Alpokalja, illetve ott a Kisalföldön mindig erősebb a szél, meg tudja kavarni a szeleket. De ez az erősebb szél, ez általában izgalmasabb szokott lenni, mint a Balatonon.
Én személy szerint nagyon nem szerettem, mert rengeteget kell fordulni. De nagyon kényelmetlen. Tényleg nem szeretem az erőszelt ott annyira egy ilyen nagyobb mezőnyben. Tengeren ott meg tudunk húzni egy irányt, élvezetes, szép hosszan, itt meg...
Nyarasz, napozom.
Mondhatjuk így is. Itt meg sokkal több munkával jár egy-egy futam talán. Abból a szempontból. Viszont a hullámok jóval könnyebbek, laposabbak, kisebbek. A víz az mérhetetlenül iszapos, emiatt a sűrűsége az talán meg a Balaton vízénél is kisebb, emiatt a hajó egy picit mélyebben úszik, ez egy relatív dolog, hiszen ez egy siklóhajó, ami azt jelenti, hogy nincsen standard vízvonala, tehát a szélerősödésével egy jobban kijebb emelkedik a vízből, mint egy vízisíző. Emiatt a hajó lassabban megy a fertőtavon, talán a leglassabb víz, amit valaha is megvitorláztunk a elmúlt 25 év alatt. Erőszélben szintén ezek a széllökésekre a hajó lassabban reagál, több rajta nyomaték, jobban fel akar borulni, tehát egy nyűgös hely.
A mezőny elég nagy lesz, legalább 70-80 hajót várnak erre a versenyre. Az európaiak a legerősebbek, és mindig többen vannak, mint amikor tengeren túlon van a verseny, és emiatt a kiszámíthatatlanság miatt sokkal nehezebb megmondani a végeredményt.
Ezt a beszélgetést 20 éve készítette Földi Attila, és azóta a páros már 15 világbajnoki címnél tart. A legutóbbit nem is olyan régen szerezte, de a foci VB alatt méltatlanul elsikadt az ország felette. A két vitorlázó 2026. június 28-án nyerte a 15. világbajnoki címét a repülő hollandi hajóosztályban. A Magyar Szövetség beszámolója szerint a nem olimpiai hajóosztály Kíli viadalán a balatonföldvári Spartacus VE párosa, Majtényi Szabolcs és Domogos András szokatlan szélviszonyok közepette, mindössze két nap alatt megrendezett, négy futam alapján utasította maga mögé a 11 országból érkezett 75 hajóból álló mezőnyt. Ugye, hogy alig hallottak erről a sikerről? És ugye ezért is érdekes meghallgatni 20-25 évvel ezelőtt készült beszélgetéseket, mert egy csomó dolog változott azóta, de rengeteg gondolat, időtálló és ma is izgalmas.
A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és a szerkesztő műsorvezető Edvi László nevében búcsúzik a visszajátszás. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok.